Szeretettel köszöntök mindenkit, én Huszár Zsolt vagyok, aki nem ismerne, de örömmel látom, hogy vannak itt a tankörömben, akik eljöttek. Én fogom tartani most az elkövetkezendő két előadást, Krújber Robi barátom megkérésére. Én is a kivitel tanszéken tanítok, és nem egyszerű helyzetbe hozott Robi, mert hogy zsaluzatról, zsalutechnikáról és betontechnológiáról kéne előadást tartani. Ezt a normál, vagy a hagyományos, illetve azt hiszem most már inkább úgy mondjuk a kifutó képzésben, ez egy fél évnek a közel kétharmados óraanyaga. Tehát azt jelenti, hogy egy 6-8 előadásnyi anyagot kellene most itt lenyomni. Ehhez képest itt van erre két óra, kétszer két óra pontosabban, tehát amivel itt most foglalkozni tudunk. Miről lesz szó ezen a mai órán, illetve a következő előadáson? Először is szeretném elmondani, megpróbálom elmagyarázni, hogy építész hallgatók lévén miért kell ez, és miért szükséges ez, és miért mondtuk azt a korábbi időben is, hogy erre közel egy fél évet szántunk rá, most nyilván az idő lecsökkent, tehát hogy hol jön ez elő? Igen. Még egyszer. Szóval meg kéne, hogy mutassuk, hogy miért is van erre szükség, és hát ha ugye építész hallgatók révén ez normális, mindenki azt mondja, hogy miért is kell nektek zsaluval foglalkozni, és teljesen jogos, miért kell nektek ilyen technológiát, ráadásul egy segédszerkezet, tehát olyan szerkezet, amit utána nem jelenik meg a végtermékben. Tehát nyilván kell egy kis magyarázat, hát ha ettől valami előre kaptok, hogy mitől is kellene ezzel foglalkoznunk. Utána beszélünk konkrétan a zsaluzatokról, a zsaluzatokkal kezdjük, megpróbáljuk áttekinteni. Nyilván nem lesz rá idő, hogy a teljes skálát, és megpróbáljuk csak a lényeget venni belőle. A lényeg pedig az lesz, hogy építés szemmel mi az, amit tudtok használni, mi az, amire föl kell hívni a figyelmet, ha kimentek egy építkezésre, illetve ha számoltok, akkor mivel kell számolni. Ezen belül nyilván azt mondjuk, hogy rendszerben megpróbáljuk a függőleges és vízszintes szerkezeteket értelmezni, mint zsaluzati szerkezeteket. Aztán beszélünk, ez azt jelenti, hogy fal, pillér és födém zsalurendszerek nagyon lerövidítve. Aztán beszélünk egyoldalú fal zsaluzatokkal, amik fontos résfalas építés, ugye ezt mindenki csinálja, tehát ezzel nem mondok új technológiát. Beszélünk kúszó és csúszó zsaluzatokról. Erre megint lehetne mondani, hogy a csúszó, ugye ezt mindenki már olvasott róla, hogy ez egy régi, még a 900-as elején kezdték Amerikában, és annak elején most hagyományosan Magyarországon is az lett mondani, hogy a reneszánszát éli, tehát nagyon sok építkezéssel látni, főleg Budapesten, ahol megcsúszták előre a liftaknákat, lépcsőházakat, tehát gyorsítja az építkezést, tehát kell erről tudni, hogyha valaki tervez, akkor ez fölmerülhet egyáltalán, mint kérdés. Aztán beszélünk, ami nagyon fontos, a zsaluzatok forgatásáról, tehát hogy lehet a mennyiségeket meghatározni, és ugyanennek a másik oldala nyilván a költségvonzata, hogy mibe kerül a zsaluzat. Tehát nagyon durván ezek lesznek, amikről beszélni kéne. Három dolgot előzetesen, azért előre is elnézést kérek, én tegezem a hallgatóságot, ezt nyilván a hölgyek felé elnézést kell kérjek, én így szoktam meg, vállalom érte a kritikát. A másik dolog, hogy miután rövid az idő, és csak kétszer két óra van, én örömmel veszem, hogyha menet közben kérdeztek. Nyilván, hogy nem az lesz a lényeg, hogy egy ilyen interaktív talk show-t előadjunk itt az előadáson, de valaki nem ért valamit, vagy úgy érzi, hogy nem világos, és ráadásul ugye a fél éves feladatokban is foglalkozunk zsaluzással, normák, számítás, stb., akkor bátran kérdezzen, jó? Tehát ez ilyenben ne kössük meg a formákat, tudunk erről kvázi ilyen beszélgetés formában. A harmadik, amit szeretnék mondani, itt a márka függőség. Nyilván mi nem tévéműsor vagyunk, RTL klub vagy akármi, tehát nekünk azért nincs ilyen korlát, hogy mi nem mondhatunk ki márkákat, meg ki kell fütyülni majd a kamerába, hát ennyire nem érzékeny a dolog. De én különösen nem szeretem azt, amikor műszakilag keverjük össze a márka neveket. Tipikusan, amikor valaki azt mondja, hogy mit tudom, én vettem a hétvégén az Obiban egy Flexet 2000 forintért, akkor azt tudjuk, hogy ez a Flex, az nem Flex, mert az a márkája, az egy sarokvágó vagy sarokcsiszoló, csak a nép nyelvén ugye azt Flexnek hívják. Tehát ilyen dolgokban szeretnénk, hogyha nem lenne tévedés. És akkor ezt miért mondom mindezt? Azért, mert ennek ellenére mi most itt zsalumárkákat fogunk megnevezni, és azért fogunk zsalumárkákat megnevezni, mert összesen négy nagy gyártó van a magyarországi piacon, a Dóka, Meva, Peri, Ünnebek, tehát ezeket nyilván nevesíthetjük. És ami az egészben a szép, hogy Én 8 évig dolgoztam a Hünebergnek, mint műszaki vezető, tehát innentől kezdve nagyon sok anyagom van nyilván, és sok minden ilyen műszaki információt tőlük kapok folyamatosan. Ezáltal nyilván én sokszor a Hünebeket fogom kvázi bemutatni, de ez nem azt jelenti, hogy a Hünebeket tanuljuk, nem azt jelenti, hogy a Hünebeket favorizáljuk, egyszerűen csak pusztán a technika ezt kívánja, hogy több anyag van róla. Jó? A másik pedig nyilván az, hogy Dóka, Peri, Hünebek nincs új a nap alatt, tehát igazából nagyon egyforma dolgokat tudnak produkálni, hasonló termékekről beszélünk, hasonló technológia, mindegyik egy kicsit újít a piacon, a következő évben a másik utána behozza, az picit módosít rajta. Tehát ez olyan, mint amikor mi azonos kategória autókban próbálunk egyenleget vonni, nyilván nehéz, és nem is ez a célunk, jó? Tehát ez csak előzetesen, hogy miért beszélünk, vagy miért fog többször elhangzani ez a név, hogy Hünebek. Azt ígértem, hogy beszéljünk róla, hogy miért is kell nekünk ez a zsaluza, tehát egy építészmérnöknek miért kell. Az egyik, amit biztos mindenki elmond, és nyilván időpazarlásnak tűnne, hogy az itt végzett hallgatók, és nem csak itt, hanem azt mondjuk, hogy országos szinten, én nem tudom, évente hányan végezhetnek, 800 ezer építész végez, abból szerintem, ha 10% a tervezési pályán fog tudni maradni, akkor már sokat mondtam, ez látható a piacból. Tehát nagyon kis szegmens lesz, aki effektív alkotni fog tudni, a másik résznek ugye meg kell élni a piacon, és a piac elég nagy, tehát azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy ház elkészüljön, ahhoz kell előkészítés, kell egy beruházó, bonyolító, a házat meg kell valakinek építeni, kell műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, ezek mind olyan szakmák, vagy olyan területek, amiből meg is lehet élni, és építészként nagyon jól lehet dolgozni, és a végén nyilván a végelszámolásban is valahol részt kell tudni venni, hogyha valaki egy utókalkulációt készít egy házról. Tehát nagyon sok szegmense van a dolognak, ahol építészként lehet dolgozni. Aztán a másik, ez a 10%, amit én mondtam, és nyilván ezt lehet utána vétózni, hogy ez mennyi ez a 10, aki végez, vagy aki építészként, tervezőként dolgozik, ahol meg kéne nézni, hogy milyen munkák készülnek, és Magyarországon mi az, amit előre lehet prognosztizálni. Hát azt lehet mondani, hogy zömével, családi ház, társasház, tehát inkább lakóépületek fognak megvalósulni, ezek épülnek, tehát az olyan beruházások, amik középületek, iskolák, stb. Sajnos egyre kevesebb van, tehát ezt jól kell azért látni. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha valaki családi házat, társasházat épít, akkor egy nagyon szoros kapcsolat fog kialakulni a megrendelővel, egy állandó kontaktus, olyan, mint a beteg orvos, tehát állandóan fogja hívni a megrendelő, kérdez, arra tudni kell felelni, és rögtön az építkezés során előtérbe fog kerülni majd a szerkezetépítésnél a zsaluzat. Tehát egy elkerülhetetlen téma lesz, hogy zsaluzatot kell építeni, milyen anyagból, mennyi kell, stb. Tehát sajnos ismerni kell a témát. A harmadik pedig, hogy utána a tárgy valahol szerkezetépítésről szól, azt kell látni, hogy mi az a három fő elem, hogyha egy monolit, vasbeton, pillérvázas épületbe gondolkodunk. Mi az a három fő, hogy Kluiber Robi barátom mondaná, tanultátok tevékenység, amiben fölépül egy ilyen épület? Bocsánat, azt nem mondtam, én is fogok kérdezni, ez nem sportszerűtlen, és nem azért, hogy bántsam a hallgatóságot titeket, tehát nem név szerint, és akkor aki nem tudja, az mínusz, hanem egyszerűen szeretném látni, hogy egyáltalán mi az, amit tudtok, vagy jó helyen vagyunk-e, vagy egyáltalán arról beszélünk, amiről kellene. Tehát mi az a három tevékenység, amely egy vasbeton monolit szerkezet fölépül? Hangosabban. Hát vasalás, tökéletes, igen. Aztán... zsaluzá, hát erről beszélünk. Nagyon jó, köszönöm. És mi a harmadik? Hát betonozás. Tehát vasszerelés, zsaluzás, betonozás, nyilván a sorrenden lehetne kicsit figurázni, hogy most a zsaluzás van, vagy a vasszerelés, ez nyilván a szerkezettől függ. Ez azt jelenti, hogy ez a három alapvető fázisból épül föl egy vasbeton szerkezet, mint tevékenységi egység. És azt kell látnotok, hogy ha költség oldalról nézzük, akkor a zsaluzás az közel 40-45% közötti költség hányadot tesz ki ebben a szerkezetépítésből. Tehát tulajdonképpen majdnem, hogy azt lehet mondani, a fele zsaluzási munka. És miért fontos ez? Azért fontos ez, mert olyan tevékenységről beszélünk, ami végtermékként nem fog megjelenni. Tehát úgy tűnik, hogy segédszerkezetként nem domináns, és mégis, ha a költség oldalról nézzük, fontos. Ez egyik. A másik pedig miért? Ha kezünkbe kerül egy statikai terv, akkor a felhasználandó vasmennyiséget meg tudjuk mondani? Hát persze, ott van, ki van konszignálva, vas típusonként. Tehát meg tudjuk mondani, hogy szumma hány tonna betonacél kell abban a vasbeton szerkezetben. Ehhez nyilván hozzá tudunk rendelni a norma alapján egy élő munkát. Ugye normáról már hallottatok, meg kellett volna, hogy tudjatok. Mi a helyzet a betonnal? Hát ugyanez a helyzet, ott a kiviteli terv, vagy a statikai terv, arról le tudjuk olvasni, ki tudjuk számolni, úgynevezett ki tudjuk köbölni idomozással, hogy x köbméter beton kell ebbe a szerkezet elkészítéséhez, ennek tudjuk, hogy van egy piaci ára, meg lehet nézni, hogy betongyárak mennyire adják, és utána hozzá tudunk rendelni egy valamiféle munkaidőt, hogy mennyi adat lehet ezt elkészíteni. Ez egyszerű. És mi a helyzet a zsalúzással? A jó válasz indulásnak az lenne, hát ugyanúgy tanár úr, elő kell venni a kiviteli tervet, leolvassuk, hogy hány négyzetméter, kiszámoljuk, és mehet a számolás. Ez eddig részben jó, ha a munka időt szeretnénk a ráfordítást kiszámolni, akkor jó, megmondjuk a mennyiséget, az összzsaluzandó felületet, és nyilván megint csak valami normálval ki tudjuk számolni, hogy hány óra ráfordítás szükséges. De mi a helyzet az anyag oldalról? Tehát ha azt mondom, hogy van egy 5 emeletes épületünk, 5 födémünk van 500 négyzetméterrel, akkor azt mondjuk, hogy ez 2500 négyzetméternyi zsaluzandó felület, akkor rögtön jön a kérdés, hogy nekünk 2500 négyzetméter zsalut kell ott a helyszínen mozgatni? Hát biztos, hogy nem, ugye? Mert ha már csak azt mondjuk, hogy 28 napos forgatást veszünk, ami nyilván most egy ilyen nagyon induló és opcionális szám, ugye a beton szilárdulásából visszavezetve, hát nyilván azt lehetne számolni, hogy felszabadulnak födén zsaluzatok, tehát lehetne ezt forgatni. Ugyanezt még sarkalatosabban lehetne mondani mondjuk a függőleges szerkezetekre, például a pilléreknél. Ha azt mondjuk, hogy egy szinten van 30 pillér, az 5 szinten akkor azt mondjuk 150 pillér, akkor jön a kérdés, hogy akkor 150 pillérre kéne költségelni a szerkezetet, tehát 150 garnitúra pillérzsalut kell a helyszínen beépíteni. Nem, nyilván, hogy nem, hanem valamilyen módon ezt lehetne forgatni. Ráadásul ugye a függőleges szerkezetek, és erről majd beszélünk, azok egész más rendszerben működnek kizsaluzás szempontjából, egész más a kizsaluzás ideje. Hát ezek azok a számok, amiket meg kéne ismerni, és tudnunk kéne, hogy hogyan is van ez a zsalu forgatás, és építés szemmel is látni kéne, hogy akár egy társasház, egy családi háznál milyen költség vonzata van egy ilyennek. Megpróbálok majd számokat is mondani, hogy lássatok számokat. Ezt mi nagyon preferálnánk itt a kivitel tanszék részéről, hogy elhangozzanak négyzetméter árak. Erre nyilván a másik oldal azt mondhatja, hogy hallgatókat fölösleges számokkal terhelni, ráadásul ugye mire végeztek, egész más lesz a dolog. Ez nem teljesen így van a régi időben, tényleg azt lehet mondani, hogy ilyen évi 20-30%-os inflációval nyilván, amit megtanultál elsőben, az a végén már 10-szeresébe kerül, de azért ma már nem ennyire vészes a dolog. Egyrészt, másrészt meg az építőiparnak van olyan szegmens része, ami egész érdekesen tudja az árat alakítani, teljesen piacfüggő, tehát lehet mondani, még a zsalunál is lehet találni olyan árakat, ami 10 évvel ezelőtt ugyanannyibe került a piacon, mert egyszerűen azért, mert valószínűleg akkor olyan nagy haszonkulcssal dolgoztak, hogy ez még ma is megéri, de a piac annyira beszűkült, hogy kénytelenek azon az áron foglalkoztatni a dolgozókat. Tehát muszáj a költségeket látni, és ebből azt lehet levonni, hogy a hallgatóságnak muszáj valami négyzetméter körülbelül árakat, de ez mindenre vonatkoznék, nem csak a zsalura, tehát szakiparba is kéne, hogy a burkolatok nagyságrendben, és ezért tanultok anyagismeretet, hogy miből áll, hogy néz ki, hogy utána, amikor valaki készít egy kiviteli tervet, de akár csak egy eng tervet, akkor ne csak sablonszerűen beírja azt a burkolati rétegrendet, hanem tudja, hogy mi áll mögötte. Én zömével kivitelezéssel foglalkoztam mindig is, és ezt csináltam egy családi házat, ahol a padló burkolatra, nem is tudom már milyen, nem is tudom, valami nagyon drága burkolat volt beírva, egy öntött padlós szerkezet volt, az a lényeg az volt, hogy durván egy ilyen 20 ezer forintos négyzetméter ár jött ki. És a gyakorlatban pedig az történt, hogy aki beárazta a kivitelező, tervező oldal, és azt mondta, hát ez egy 2-3 ezer forintos tétel lesz, és a végén ugye, amikor a kivitelés elindult, akkor bukott ki, hogy ez az öntött padlós rendszer, aminek külön technológiája van, az közel 10-szeres ára van. Tehát muszáj, hogy árakkal is tisztában legyetek. Ennyi volt a bevezetés, és most jöjjön az a rész, ami érdemben zsaluzattal foglalkozik. Azt mondtuk, hogy alapjában két nagy, tehát lehet kategorizálni a zsalukat nagyon sokféleképpen, nyilván funkcionálisan is lehet, anyagában. Mi azt mondjuk, hogy a legegyszerűbb és most a ti számotokra a legkézenfekvőbb kategorizás az, hogy függőleges szerkezetek és vízszintes szerkezetek zsaluzása. Ez azért mondjuk ilyen markánsan egyrészt, mert más anyagok kellenek hozzá, másrészt meg egész más a kizsaluzási ideje egy ilyen szerkezetnek, a függőleges és vízszintesnek, és ez azt jelenti, hogy az egész időrendet meg fogja változtatni. Lehet, hogy be kéne húzni a függönyt, hogy jobban lássatok, nem tudom, hogy mennyire lehet, esetleg megpróbálod. Tehát kezdjük először a függőleges zsaluzatokkal. Hagyományos zsaluzatokkal nem... Eddig jó vagy, ha megpróbálod ezt az elsővel valamit manipulálni. Hagyományos zsaluzatokkal nem fogunk igazán foglalkozni, tehát a faszerkezetű, ácsi jellegű munkákkal, mert hogy azt valóban tankönyvekből, régi tankönyvekből nagyon jól meg tudjátok nézni. Igen, hát nyilván ez megint csak az, hogy ilyen vatuzsáli módon vetitek, lehetne ezt számítógépen túl sok fóliás anyagon van át kéne rakni, ezt most el kell nézzétek nekem, hogy ilyen kicsit osztott képen látjuk a dolgot, de ez olyan, mint egy gyűrött kiviteli tervet elővesztek, abból sem mindig lehet látni sok mindent, tehát ez is egy ilyen jellegű dolog. Tehát azt mondjuk, hogy azt a típusút, hogy deszkából fa hagyományos zsaluzatok, mi azt nem fogjuk most ezt erőltetni, hanem a korszerű zsaluzatokkal próbálunk foglalkozni. Mitől korszerű egy zsaluzat? Mai értelemben anyagát tekintve nyilván korszerű anyagokból készül, rozsdamentes acél, rétegelt lemez, stb. Bevonat, erről majd beszélünk, de funkcionálisan attól korszerű, hogy egy azon rendszert nagyon sokféle feladatra lehet használni. Tehát azt jelenti, hogy például, amit a képen látható fal zsaluzati rendszert, ezt lehet egy családi házépítkezésen, társas házépítkezésen, de ugyanúgy középület és ipari épületek építkezésén is lehet használni. Tehát ez a rendszer használható arra is, hogy kis épületeknél és viszonylag üzemi kivitelezési munkákba is tudják használni. Tehát ez az alapvető definícióval definiálnánk a korszerű zsaluzatokat. A falzsaluzatok, amikről most beszélünk, alapjában rendszerét tekintve két nagyobb osztályba lehetne sorolni, ezeket a keretes rendszerek és a kicsit hagyományosabb favásztartós rendszerek. Ezek a favásztartók, ezek így néznek ki, ezek teljesen tipizált zsalufa tartók, amit tulajdonképpen a födém zsalut is használnak, tulajdonképpen az így szelvény ragasztott fa szerkezettel. Ez azért szerencsés, mert mindegyik rendszer ilyet használ, tehát nem kell itt most a márkákba bonyolódni, ráadásul pont mondtam ezt a négy márkát, ehhez képest most pont egy ötödiket sikerült behoznom, ha jól láttam, ez egy Kaufmann, egy osztrák, de teljesen indiferens, akik igazából csak ilyen táblákat gyártanak, tehát ilyen szempontból lényegtelen. Tehát ilyen favázas, rendszerű, tartós falzsaluk is léteznek, és a másik típus ez a keretes. Jobban elterjedt a keretes, nagyobb a szabadságfoka, jobban lehet vele dolgozni, tehát inkább ezt fogjuk egy kicsit részletesebben taglalni. Az alaphelyzet az nagyon egyszerű, ha működne. Van egy rétegelt lemez tábla borítás, ugye most a hátoldalát látjuk, tehát az, ami a beton fele néz ki, ez egyébként majd körbeadom, ilyen egyszerű, egy rétegelt lemez, tehát ragasztott rétegelt lemez. Régen ezt deszkával csinálták, ma már ugye ezek korszerű rendszerek. Amit lehet még róla tudni, hogy van rajta egy fenol bevonat, tehát egy ilyen, ha magyarul próbálom, akkor egy ilyen bakelites, kemény felületi réteg van rajta, ami a betonnal való kapcsolatot tudja jól biztosítani, hogy egy teljesen sík, sima feletet tudjanak kialakítani, és hogy könnyen le lehessen választani a betonról. Ezekről a táblákról még annyit lehet érdemes elmondani, hogy a rendszer úgy van kitalálva, hogy elvileg ezek forgathatók, tehát egy ilyen keretben, mikor berakják ezeket a zsalutáblákat, és csavarozva vagy szegecselve felrakják, akkor azt mondják a zsalugyártók, hogy ennek a felhasználási ideje, ez dupla. Normálisan azt lehet mondani, hogy 50-100-szoros forgatást bír el egy ilyen zsalutábla, tehát utána tönkre megy a felület, és akkor még mindig a nagy lehetőség ott van, hogy lecsavarozzák és megfordítják. Ez a valóságban nem így működik. Egyszerűen azért, mert igazából a felülete úgy megy tönkre, hogy szöget vernek bele, lejtik, kalapálják, stb. Ez azt jelenti, hogy legtöbbször ugye a szögelés a leginkább veszélyes erre az anyagra. És akkor beütik a szöget, akkor a hátoldalán, pont az az oldal, amire azt mondjuk, hogy az sérülésmentes és majd meg lehet forgatni, akkor ez a bakelit leszakad, ilyen robbanásszerűen letörik bele, egy ilyen fél tenyérnyi le tud szakadni, tehát magyarul igazából nem lehet ezeket forgatni. Ez egy jó zsaluzási szlogen, hogy ezt te duplán tudod felhasználni, ez gyakorlatban nem teljesen működik. Tehát ezek a zsaluhéjak. A zsaluhéja a megkapott betonnyomást átadja ezekre a fióktartókra, amik ugye egy keretes rendszerbe fognak foglalva. Ezek a keretek, a fióktartók adják át az erőket a függőleges főtartókra, és azok pedig az átkötésekre, amit mindjárt mutatok majd, hogy néz ki, az átkötéseken keresztül tudják a betonnyomást fölvenni. Tehát a végtermék a betonnyomás szempontjából az az átkötésen van, és mindjárt nézek egy olyan, talán ezen is látható. Tehát ezek az átkötési csavar szárak, tehát a két táblát, ha egymással szembeforgatják, akkor a betonnyomást a két tábla közti menetbordás betonacél, amit átbígnak a betonon, az fogja fölvenni a betonnyomást. Ez miért érdekes? Megint lehet van egy építésznek, miért kell ezt tudni, hol érdekli őt, hogy a betonnyomást hol veszi föl? Hát azért, mert ha te tervezel egy házat, és a te építkezésed, és te kimész oda, és kvázi művezetsz és tervezi, akár csak tervezői művezetés, észre kell vegyed azt, hogyha valami hibása van összerakva, és észre kell vegyed azt, hogy a rendszer az úgy működik, hogy ezekkel az átkötésekkel és ezekkel a nagy talpas anyákkal, amivel össze van fogva, annak mind a két táblát át kell érnie, tehát a bal és jobb oldali táblát mindig át kell érnie, mert hogy ez veszi fel a betonnyomást. Tehát ha úgy van ez összerakva, hogy közé beraknak még egy betétet, mint ahol itt látható például, mert nem jön ki a tábla kiosztás, és elcsúszik ez az anya, akkor ha nem fekszik föl mind a két tábára, akkor az fog történni, amikor megkapja a betonnyomást, akkor puty, szétszakad a zsalu, és kijön a beton. És ma azt kell tudni, hogy az új építési törvény szerint kollektív felelősség van, tehát nem lehet megúszni csak úgy, hogy te nem értesz hozzá, te csak tervezted a házat, véletlenül arra vetődtél, nem, tehát felelérte már a kivitelező, a műszaki ellenőr, a beruházó, tehát a tulajdonosoknak aztán végképp valószínűleg semmi köze nincs hozzá, tehát kollektíven mindenki felel most már mindenért, tehát ha te kint vagy, ilyet és ilyet látsz, akkor ezzel kell bizony foglalkozni, és ilyen szinten el kell tudni magyarázni, hogy jól rakták-e össze, vagy nem. Amellett persze nyilván, hogy érdeket, hogy a te házad jó legyen, és ne egy púpos falat kelljen utána vésegetni, és azt mondják, hogy hát valószínűleg így tervezték tudatosan púposra. Tehát ez egy fontos része az átkötési csavarok ezeknek a rendszereknek. Önmagában a táblák azok úgy vannak kitalálva, mint egy Lego rendszer, a legkülönbözőbb méretekbe lehet kapni őket, tehát azt jelenti, hogy a legkisebb általában mondom is, hangsúlyozom, hogy független, hogy ez most Doka, Peri, Pampara, melyik gyár. Tehát itt a 30-as általában a legkisebb tábla, és akkor valami 10-15-ös modulrendszerben mennek ezek föl, ezek a táblák, a legnagyobbak azt hiszem ilyen 240-es, tehát nyilván ezek már ilyen gigantikus méretű táblák, azok valóban már csak daruval kezelhetők. Létezik sarokelem is, ezt jól kitalálták, hogy a régi rendszerben, amikor például a fatartós, ahol a héjak csak rá vannak csavarozva a táblára, ott a sarkoknál mindig probléma a két rétegelt lemez találkozása. Itt ezt ügyesen megoldották, mert hogy van egy belső sarok, és innentől kezdve jól kezelhető a rendszer. Ezek a belső sarkok úgy vannak kitalálva, hogy legyen egy kis rugalmasságuk. Ez azt jelenti, hogy a tábla sarka az már nem réteget lemezből van, hanem egy acél szelvény van ide beépítve, ami egy rugalmasságot biztosít. Ez ennek az a célja, hogy kizsaruzáskor a faltól könnyebben el lehessen távolítani a szerkezetet. A kizsaruzás egyébként is egy probléma ezeknél a fal korszerű zsaluzatoknál, mert ha valaki zsalutervet készít, és mondjuk veszük ezt a termet alapul, és saroktól sarokig bezsaluzza, akkor azt kell látnunk, hogy ennek a zsaluzatnak, amit fönt van a képen, 14 centi vastagsága van magának a szelvénynek, tehát az acélkeret az 14 centi vastag. Most, hogy itt saroktól sarokig bezsaluzáltok, és pont kijön a tábla méret, akkor azt lehet látni, hogy kizsaluzáskor nem lehet igazán elindítani a rendszert, mert ugye 14 centi egymásba befeszül, és mitől lehet kiforgatni ezt a rendszert? Igazából sehogy. Tehát ez mindig óva intendő, hogy szeretik ugye mondani, hogy teljesen jó kijött a zsalu méret, szabályosan az összes táblát fel tudtuk használni, csak utána a probléma az, hogy kizsaluzáskor csak úgy fog kijönni, hogyha az első táblát pajszára meg kell kicsit dolgozni. Az pedig azt jelenti, hogy egy ilyen tábla, ha megsérül, akkor visszaviszik a bérbeadó cégnek, akkor ők nagyon trükkösen új áron számlázzák ki. Tehát egy ilyen tábla, mit tudom, 100 000 forintba kerül egy ilyen zsalutábla, akkor hiába agyon dolgozott tábla, már látszik, hogy 5 évvel ezelőtti tábla, azt új áron kell megfizetni a bérbeadó cégnek. Tehát ilyen szempontból ezek érdekes dolgok. Nyilván ezzel segít ez a kis sarok, meg ha betéteket raknak be. Miért kell még a betét a tábláknál? Azért kell a betét, mert a rendszer az úgy néz ki, mint itt látható, hogy mindig tábláknak egymással szembe kell elhelyezkedni. Ez az alapvető, sokat ebből nem érdemes már megjegyezni, mint zsalu kiosztás, tehát mindig ugyanazzal a méretű táblával szemben ugyanolyan táblának kell lenni, mert hogy az átkötések mindig csak a tábla szélén, a sarokpontokon vannak. Tehát magyarul nem lehet az, hogy egy 50-es táblával szembe oldalra egy 90-es táblát rakunk, mert akkor az 50-esen átdugjuk az átkötési menetszárat, akkor ott táblába érkezünk, és nem lukba érkezünk. Ilyen egyszerű. A másikból nyilván, hogy át kéne fúrni a táblát, innentől kezdve megint pedig fizetni kell a megrendelő oldal fele, mert hogy tönkretettük a táblát. Ez az alapja, tehát ez a kiosztásnak a lényege, hogy mindig azonos méretű táblák kerüljenek egymással szemben. Nyilván, hogy ez nem mindig megvalósítható, mert hogy a sarkok fogják ezt meghatározni. Tehát a sarkoknál mindig előfordul, hogy eltolódik a tábla. Ugye fix a belső saroktábla méret, fix a fal vastagságunk, mert az adott, azt valaki megtervezte, tehát innentől kezdve a külső és a belső tábla adott esetben a sarokindítás után eltolódhat. Nyilván, hogy ezekkel a betét elemekkel kell korrigálni ahhoz, hogy ezek párhuzamba kerüljenek, és az átkötések fussanak egymással. A táblák úgy vannak kitalálva, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy mindegyik rendszerben, hogy egymáshoz képest eltolhatók, tehát modulrendszerben építhető a zsaluzat, tehát nincs olyan korlátja, hogy adott esetben mondjuk lépcsős rendszerbe kéne rakni, akkor ne lehetne vele falat építeni, tehát fölfele minden irányba eltolható. Mikor fordulhat elő mondjuk, hogy falzsalut lépcsősen kell építeni, családi háznál adott esetben? Létezhet ilyen? Nem létezhet? Hát mondjuk, ha lépcsős a sávalap, akkor mondjuk azt mondod, hogy az indító falnál az előfordulhat, és ha jól van kiosztva, akkor a zsaluval tudod ezt a léptetést követni, és akkor bizony ezt a rendszert kell használni, hogy el tudja tolni függőleges irányba egymáshoz képest a zsalutáblákat. Tehát ez egy fontos része, hogy ezek a zsalutáblák egymással eltolhatóak, és mindkét irányba ugyanegy vízszintes értelemben is lehet ezeket tologatni. Amiről még nem beszéltünk, hogy azt mondjuk, hogy az átkötés magát, a betonnyomást ezek az átkötési csavarszárak veszik föl, amíg nem más, mint menetbordás betonacél. De magát a táblát pedig kapcsokkal kell összeszorítani, és ezek a kapcsok két dolgot fognak eredményezni. Az egyik az, hogy megvezetik a táblát, tehát síktartást tudnak adni a szerkezetnek, a másik pedig, hogy összekapcsolja. Ami fontos ebből, hogy betonnyomást nem tud fölvenni, tehát csak síkba vezeti a szerkezetet ezek a kapcsok, és összehúzza a két táblát, de betonnyomást nem vesz föl. Mi az, ami még alkatrészként vagy megjelenik, vagy szerkezetként egy ilyen zsaluzatnál? A ferde támaszok, ugyanis csak egy kis részt látunk belőle, tehát van egy ferde kitámasztása ennek a zsaluzatnak. Mi lehet a feladata a ferde támasznak? Tehát azt tudjuk, hogy betonnyomást biztos nem vesz föl, akkor miért kell nekünk ezek a ferde támaszok? Miért jó ez egy zsaluzatnak, ha ilyen ferde támaszokat rakunk föl? Hát persze, hát valahogy síkba kéne tartani, tehát függőlegesbe be kéne tartani. Így van, hát nagyon egyszerű a dolog, tehát síktartás. Erre majd beszélünk a költségeknél, ugyanis a zsaluzatnak a költség az pont ugyanolyan trükkösen van kitalálva, mint amikor kimentek a Konstrumára, és megnézitek mondjuk, hogy egy cserép mennyibe kerül, és oda van írva, hogy 1200 forint négyzetméterre, abban a csapda mindig ott rejlik, hogy maga az általános elemekből, ha összeraknád, akkor 1200 forint, vagy 1300, vagy 1500 forint négyzetméterre, de ha te házat szeretnéd belőle építeni, akkor kell a kubcserép, a lezárócserép, a szélcserép, és ami önmagában 100-200 forintos cserépára, az a kubcserép, az mit tudom, 6-800 forint, és amikor összerakod a házat, akkor azt fogod látni, hogy a 2000-2500 forint alatt nem áll meg az egyébként 1500 forintos cserépár. Tehát ennek ez a fontos mondani valója, hogy nem mindig azt az árat kell számolni, amit rögtön a prospektus ír, ezt ugye ismerjük már sok helyről. Hát ugyanez a helyzet a zsaluzattal is, hogy a négyzetméter árban nem tudjuk, hogy mi van benne, és amikor kiderül, hogy a négyzetméter ár nem szerepel a támaszok, akkor sokszor a kivitelező ezeket lespórolja, és az építkezésre már nem viszi ki, mert hogy darabárba kéne ezt ugye a helyszínen megjeleníteni. Ezért ezeket a támaszokat nem viszi, és megpróbálja mindenféle pallókkal, deszkákkal úgy, ahogy függőbe állítani, de ez ugye nem egyszerű, mert hogy ennek pontosan az a lényeg, hogy egy menetszár van benne, tehát csavarorsóval lehet ezeket állítani, és a másik oldalon pedig nyilván le kell dűbelezni. Amit még föl kell rakni erre a zsaluzatra, az a betonozó állvány, amit itt a túloldalon lehet látni. Vagy nem látni, tehát van egy betonozó konzol, de mindjárt keresek olyan képet, ahol jobban lehet látni, ami még kiegészítő elemként megjelenik. A gyakorlatban, ha megkérdezem, hogy ezt a konzolt, ugye, amin itt láttad, hogy a dolgozó áll ezen a konzolon a túloldalon, hova lenne jó rakni? Tehát ha nektek kéne eldönteni, hogy hova rakjátok ezt a konzolt, akkor arra az oldalra kell rakni, hogy a képen látható, vagy a támasztott oldalra. Ezzel el kell gondolkodni, egy komoly kérdés. 50%-os esély el lehet találni, hogy melyik a jó, de melyik lehet a jó? Tehát ez a jó, amit a képen látunk, de lehet azt is mondani, hogy hát hiába technológiai prospektus, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Mit kéne tudni ennek, hogyha ennek a ferre támasznak? Azt mondtuk, hogy ezek húzó nyomorút, hisz azt mondjuk, hogy szélteherre is méretez van, tehát mindkét irányba tudnia kéne, húzásra, nyomásra is a terheket fölvenni. Ha egy ilyen betonozó konzolt felrakunk, akkor az nyilván külpontos teher lesz, tehát ha egyik oldalra rakjuk föl, ha így rakjuk fel, hogy a képe van, akkor húzásként fog jelentkezni a támaszban, ha a túloldalra nyomásként. És aki már látott ilyen szerkezetet, vagy ha nem is látott, de mondjuk dűbelt rakod be falba, vagy fúrt be, akkor azt lehet látni, hogy a dűbel húzásra érzékeny. Igaz? Tehát, hogyha ha valaki képet rak föl, vagy bármi szerkezetet felrak, akkor más a méretezés, hogyha húzásra van egy csavar, egy dűbel méretezve, mint hogyha nyírásra vagy nyomásra. Hát itt pont az a helyzet, tehát hogyha így rakjuk, akkor ki akarja húzni mindig a dűbelt a betonozó embernek a külpontos súlya, ha túloldalra rak, és az a szerencsésebb, akkor nyomás alatt lesz, tehát nem fog kiszakadni. Tehát ilyen szempontból az egészségesebb a fordított rend, tehát amikor ugyanarra az oldalra rakják ezt a bizonyos betonozó állványt. De ez már csak egy ilyen kis szösszenet rész, tehát nyilván nem ez a domináns. Ez a kép csak azt hivatott ábrázolni, hogy valóban létezik az a zsaluforgatás, amiről mi beszélünk. Tehát ez egy ilyen élő életkép a kivitelezésre. Azt lehet látni, hogy már vannak elkészült vasbeton falak, tehát ez egy kis épület, valami kisebb társasháznak a pinceszinti része, monolit vasbeton szerkezet. Ezek már elkészült falak, és látható, hogy ugyanazzal a zsaluzattal, itt még csak bezsaluzott állapotban, tehát valamiféle forgatásban fog ez működni. Hangsúlyozom, egy családi háznál teljesen normális adott esetben, hogy valaki vasbeton pince falakat fog építeni. Tehát ha egy ilyet tervez, akkor ezzel számolnia kell, és akkor emiatt nyilván valamiféle zsaluzati ismeretre szüksége van. Ha nem vasbeton, monolit vasbetonból készül, illetve nem zsaluzott szerkezetből, akkor miből lehetne még építeni ezt a pince falat? Miből szokták? Egy családi ház vagy társasház? Zsalukő, nagyon jó. Tehát tanultatok, jártatok, Rújber tanár úr, órájára helyes, zsalukő. Mi a különbség, ha zsalukőből vagy monolit vasbeton szerkezetből épül a ház? Van különbség? Tehát te, mint építész, valamit rá kell írni arra a szerencsétlen rajzra. Azt látod, hogy 30-as, úgy érzésben azt mondod, hogy 30-as fal, az ugye a pincénél valószínűleg elég lesz, és akkor el kéne dönteni, hogy az most falazott legyen, zsalukő legyen, vagy monolit vasbeton. Ugye a papír mindent elbír, de ha valaki ezt megkérdezi tőletek utána, akkor valami értelmes választ kell adni. Tehát mi lehet a különbség? Miért jó az, hogyha monolit vasbetonból épül? Ezt miért szokták? Vagy akkor felejtsük el, és azt mondom, hogy ez maraság, nem kell monolit vasbetonból, mert falazott szerkezetként is ugyanúgy megáll. Tehát mivel tud többet egy monolit vasbeton, mint egy falazott szerkezet? Nem akarunk itt nagyon statikai oldalra elmenni, mert félreértenétek, csak úgy érzésből azért lehetne mondani, hogy mit tud az. Hát, ugye ha földnyomásról beszélünk, mondjuk pince visszatöltés, akkor nyilván a falazott szerkezet földnyomásra nem fog tudni működni, igaz? Tehát hajlításra nem fog tudni terhet fölvenni, ellenben a vasbeton szerkezet föl tud. Tehát azt mondjuk, hogy itt visszatöltés történik, akkor valószínűleg, hogy magyarázható, hogy miért vasbeton szerkezetből készítjük. És akkor mi fogja eldönteni, hogy zsalukő legyen, vagy monolit vasbeton szerkezet? Ez ki dönti el? Az építész eldöntheti? Hát persze, hogy eldöntheti. Hát valami statikát ti is tanultok. Tehát nyilván, ha ez méretezett szerkezet, akkor ez lehet vasbeton fal is, és lehetne zsalukő is. A zsalukővel mi lesz a probléma egyébként? Mit tanultatok zsalukővel? Tanultatok zsalukőnek az építés technológiát? Valamit? Semmit? Ki látott már zsalukős épít? Ez az, tehát a láttatok melyet. Hogy készítik egyébként azt? Mi a technológiája? Lehet tudja valaki mondani? Hogy készülnek egy zsalukős? Fölrakják egy bizonyos magasságig. Mi az a bizonyos magasság mondjuk úgy szerinted? Mondjuk három sor, teljesen jó, tankönyvi, tehát három sor, így van. És aztán mi történik? Beleraknak vasakat, igen, és kibetonozzák. És mekkora vasakat láttál, hogy beleraknak? Jó olvasta, igen, ez is jó, köszönöm, rosszul tettem fel, milyen hosszú vasakat raknak bele? De mennyivel hosszabb? Hát egy két sorral hosszabb, így van, mert hogy nem szeretnék, hogy ezt nagyon ugye rá kéne húzni. Ugye normálisan, ha egy vasási tervet nézel, akkor mondjuk egy 250-es falnál, 250-es magas vasakat fognak előírni a statikai tervező. Most kíván a építkezésen nem fog bolond lenne 250-es vasat berakni, azt mondja, elvágja, és majd toldogatja, tehát hogy ne kelljen ráhúzni 250-ről azt a 30 kg zsalukövet, ezért kicsi vasakat fog rakni. Ha jó és szerencsés a helyzet, akkor a mester azért érzi, hogy valami betonacéltoldással kéne számolni, tehát ahogy te mondod, hogy két sorral többet, jobban ki fog lógni a betonacéltüske, utána bebetonozza, beönti a betont, rárakja megint a következő három sor zsalókövet, és beledugja azt a bizonyos következő ilyen kis darab tüskét, igaz? És mi lesz a probléma? Eddig még jó lenne egyébként, és hogyha ezt be tudnánk tömöríteni, nem lenne semmi baj. A baj az történik, vagy ott történik a baj, hogy a mester úgy fogja belerakni, hogy még jól meg is csöveszöli, és hogyha ez nem elég folyékony a beton, és nem elég jó a konzisztencia, hanem egy kicsit sűrűbb és földnedves a beton, ami gyakori, mert hogy talicskával tolják, tehát a másik oldal azt mondja, hogy nem keresztül olyan sűrű ember, mert tolni kéne azt a beton, kifolyik a talicskával, kicsit szilárdabb, keményebb a beton a konzisztencia, akkor azt történik, hogy amikor így rakja bele a vasat, és így jó meg tuningolja, meg töcsköli benne, nem tudom mi a jó szó rá, hogy ne mondjak olyat, ami kamerával nem illő, akkor az fog történni, hogy szabályosan egy lukat fog képezni a beton, amit persze nem látni, mert ő csak dolgozik. Egy lukat fog képezni, magyarul amit szeretnénk, hogy a vasbeton, ugye a beton, ugye a cementtej körbe veszi a betonacélt, és ettől lesz vasbeton együtt dolgozó, pont az ellenkezőt érjük el, hanem szabályosan ilyen horonyba fog állni a vas, ami egyébként 10 év múlva is kihúzható lesz belőle. Erre élő példája, múltkor voltam kint, hol is? Biatorbágyon, szakértés címen, és ott egy kerítés pillért egy az egybe így lehetett mozgatni. Nem dőlt el, csak így egy ilyen 8-10 centis kilengése volt. Megnéztük a terveket, Fi 16-os vasak voltak benne, tehát teljesen korrekt, azt kell mondani, hogy 16-os vasnál mindennek működnie kell. Csak hogy ez történt ugye az építkezés során, hogy darabokból lett összerakva, és ez a Fi 16-os vas egy ilyen hüvelybe így mozog, és akkor így a pillér így nézeget. De nem borul föl, mert ugye nyilván egy idő után megszorul a vas, tehát föl nem tud borulni, de ugye a postás, mikor benyúl, akkor elmegy a postaláda időnként. Tehát ez a tanulság ebből, hogyha valaki zsalóköves tervez, akkor igenis elő kell írni, hogy ha azt akarod, hogy az biztonsággal és az méretezett vasbetonként működjön, akkor nem lehet darabolni, akkor föl kell mászni a mesternek kellemetlen arra a bakálványra, és fölülről kell ezt a zsalókövet ráhúzni, és akkor lesz garantált. Akkor se lesz garantált, de akkor legalább hiszünk benne, hogy jó lesz. Miért nem lesz garantált? Mert nem látjuk a végét. Megvibrálja, jó esetben nem vibrálja meg, de nem látjuk soha, mi történt. A zsaluzat ilyen szempont egy egészséges dolog, kibontjuk a szerkezetet, kibontod a zsaluzatot, és látod, hogyha be tudod dugni a kezedet, akkor a darásfészek van, akkor nyilván valami nem stimmel, de a zsalukőnél csak bízunk benne, hogy jó lett az a szerkezet. Tehát ez megint egy építésznek mérlegelendő dolog. Nyilván ez persze a költség oldalt is kéne látni, meg egyáltalán, hogy kell, mert azért normál esetben azt kell mondani, hogy egy családi háznál mi történik, hogyha monolitban gondolkodunk és monolit födém, akkor éppen ha te ügyes vagy és előírod azt, hogy nem lehet visszatölteni, és ez az építész tervere rárakod, hogy nem lehet az oldal visszatöltést elkészíteni, míg legalább egy födém szint, vagy adott esetben az emeleti szint is rá nincs építve, akkor azt jelenti, hogy te tulajdonképpen leterhelted annyira az oldal falakat, hogy az egy falazott szerkezetként is megállja a helyét. Tehát innentől kezdve már egy kis súlyelemzés és mérlegelés az építész dolga. Ezen a képen nem sok mindent látni, ez a klasszikus építési mód, amikor nem szintmagas falat építünk, mert a gyakorlatban hogy néz ki, hogyha szintmagas falról beszélünk, tehát azt mondjuk, hogy egy 3 méteres átlagmagasságú falat építünk, akkor a normál eset az, hogy először megszerelik a betonacélt, tankönyvi szöveggel ellentétes, mert a tankönyvek nem ezt írják, de a gyakorlat ez itt, hogy megszereled a betonacélt, és talán a jobbról-balról rázárad a zsalutáblát. Ennek egyszerűen az a magyarázata, hogy sokkal szaporább, gyorsabban tudsz haladni, a vasbeton szerelők előre tudnak dolgozni, szerelik a falat, és a zsalusok, amikor jönnek és forgatják a zsaluzatot, akkor csak rázárnak mindig. Tehát sokkal szaporább, nem egyszerre kell dolgozni, és egymás keze alatt dolgozni. Ez pont ugyanolyan, mint hogy a válaszfal tankönyv szerint ugye azt tanítjuk, hogy föntről lefele haladunk, teljesen értelemszerűen a födém lehajlások, gyakorlat pont fordítva, lentről fölfele épül, mert nincs arra idő, hogy ezt kivárjuk. Nyilván, és ezt a Kluiber tanár úr elmesélte, vagy elmeséli, hogy mi a technológia, hogy mégsem roppanjanak meg a válaszfalak annak ellen, hogy fordított sorrendbe épül. Hát valahol itt is ez van a zsaluzatnál. De eljön a pillanat, az igazság pillanat, amikor olyan szerkezetet kell építeni, ahol nem áll meg a vasalat önmagába, tehát egy 6 méteres vasbeton falat építünk, akkor a 6 méteres betonacél, hiába van tüske az alaplemezben, az el fog borulni, nem tud megállni, tehát talán egy 10-12-es betonacél 6 méteren nem áll meg, tehát akkor az egyetlen mód, hogy először egy oldalú zsaluzatot föl kell építeni, utána jön a vasszerelő, megszerelő vasat, magát a vasalatot valahogy oda kötözi a zsaluzathoz, és utána a harmadik lépésként lehet bezárni a zsaluzatot. Tehát ez a tankönyvi ábra itt, és nyilván, hogy valamiféle állványzatról kell ezt a szerkezetet megszerelni, máshogy nem fog működni a dolog.
Hát már csak egy gyors kép, tehát valahogy ez így néz ki, ferde támaszokkal. Ez csak azt lehet ebből még tanulságként levonni, hogy valóban ezek a táblák egymásra építhetők, tehát modulrendszerben sokféle variációban és nagy táblában lehet építeni. És ugyanakkor ezek a rendszerek darúzhatók, majd mutatok olyan képet, tehát a jó építés technológia, nyilván, hogyha átugrottunk a családi házról egy kicsit egy nagyobb léptékbe, akkor ezek a táblák valamiféle rasterban, 30-40 négyzetméteres átlagba szerelt szerkezetként darúzva építhetők tovább, tehát kizsaluzáskor is nagyobb rastereket, 30-40 négyzetmétereket fognak csak szétbontani kapuk szempontjából, és egybe fogják ezeket a táblákat beépíteni és tovább építeni. Még szünetig gyorsan azért elkezdem a kis táblást, ezzel már csak gyorsan át fogunk haladni, de hogy lássátok ilyet is, hogy létezik, hogy azt mondtuk, hogy keretes rendszer, előbb azt mondtuk, hogy ezek ilyen falmagas szerkezetek, azért léteznek a kiselemes táblák, és mindegyik zsalugyártó cégnek megvan, általában mélyépítési munkákhoz, talpgerendák, alaplemezszélezárásra használják, de nagyon jól működik családi házas építkezésnél is ez a kis táblás rendszer, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy, és mindjárt mutatom a táblát, és ez nem a reklám helye, de annak idején például a 2-es metró, ami 1970, nem tudom hányban épült, 70-es évek végén lett kész. Az pontosan ilyen, a Kálvin téri állomás például pontosan ilyen kis táblás 90 centis elemekből készült. Annak idején még létezett Kév metró, ezt a Kév metró építette. Most már mondhatjuk a nevet, mert ilyen cég már nincs, hogy Kév metró, és ilyen kis táblákat épít például a Kálvin téri metró állomás. Tehát erre is jó, nyilván nem erre találták ki, hogy metróállomásokat ilyen kis elemes rendszerekkel, de ez létezett, a Kév metrónak nagyon sok volt. Tehát ez egy nagyon jó kézzel kezelhető, ugye, mint a német gyártmány, egy szegény dolgozó, tényleg kiszolgálják, még füle is van, mint a bevásárló szatyornak. Megvan, hogy hány kiló lehet, nálunk ugye ez még nincs limitálva, a német szabály szerint már megvan, hogy csak nem tudom, olyan 25 kilót emelhet egy dolgozó, tehát ez körülbelül az a limit fogantyúval, és innentől kezdve egy mobil rendszerről beszélünk. A szerelése nagyon hasonló az elve, itt csak azt szeretném bemutatni, hogy működik ez a dolog, hogy eltolva egymáshoz képest mindkét irányba, tehát modulrendszer, mint egy Lego játék lehet variálni a táblákat, viszonylag nagy szabadságfokkal lehet ezeket megépíteni. Ami fontos nekünk, és azért itt ugrunk egy kicsit az időben, hogy függőleges szerkezetekről beszéltünk, és azt mondtuk, hogy az nagyon röviden a mi értelmezésünkben falat és pillért fog jelenteni. Nyilván sok minden mást is lehet ebbe a kategóriába sorolni, de az idő rövidsége miatt mi ezt a két alaptípust veszük. És akkor innen rátérünk a pillére. És azért ugrunk egyet, és nem azért ugrunk, mert azt mondjuk, hogy már nincs idő rá, hanem pontosan azért, mert a falzsalú rendszer úgy van kitalálva, hogy abból pillért is lehet építeni. Itt van rá a jó példa. Tehát ugyanazzal a rendszerből, ugyanazzal a modul rendszerből tudunk pillért is építeni. Annyi a trükkje egyedül az egésznek, hogy amíg a normál táblák, amiket eddig láttunk, azok a zsalutábla a négy sarkán van átkötés. Most nem feltétlenül persze a sarkán, mert általában nem a földön van a legalján, mert akkor ugye nehéz lenne átdugni a menetbordás betonacélt, hanem valamilyen rasterral följebb, de négy ponton tudjuk megfogni a zsalutáblát. Addig ezek a pillérzsaluk, amik ugyanolyan kialakítású, ugyanolyan szerkezetűek, végig vannak viszintesen perforálva, 5 centinként vannak benne lukak, tehát magyarul a pillért egy ilyen pillangó rendszerben lehet összerakni, és 5 centis modul méretben lehet a pillér keresztmetszetét változtatni. Ugyanakkor ezt a táblát értelemszerűen föl lehet használni normál falzsaluként is, nyilván akkor a lukak le vannak műanyag dugóval zárva, és csak mindig azok a lukak vannak nyitva, amit éppen használunk. Jó? Tehát ebből ez volt a lényeg, hogy a falzsaluzat, a korszerű zsaluzati rendszereknél szorosan összefügg a pillérrel, mert hogy ugyanabban a rendszerben, és az előbb említett nagytáblás zsaluzatnál is, vagy falmagas zsaluzatnál, ugyanúgy ezek a táblák léteznek pillérzsaluzat táblánként is. Amikor majd a költségekről beszélünk, akkor azt fogjuk látni, hogy ez azért fontos, mert ugyanazzal a zsaluzati rendszerrel, tehát egy pillér modullal, és mondtuk az előbb, hogy van egy szinten 30 pillérünk, ugyanazzal a rendszerrel tudunk például csinálni 25-ös pillért, tehát 25x25-ös pillért, és 50x50-es pillért. Ez azt jelenti, hogy amikor itt a költségekről beszélünk, akkor
annak ellenére, hogy a norma négyzetméterbe adja meg, és ez, én vallom, hogy ez innen szerencsés, akkor azt mondjuk, hogy egy ilyen rendszerrel nekünk teljesen mindegy, hogy az 25 centis vagy 50-es, tehát innentől kezdve nem a négyzetméter lesz domináns, hanem a darabszám, hogy hány darab pillért kell megépíteni, mert hogy ugyanazt az anyagot használjuk föl, és ugyanazt az élő munkát kell beleölni, hisz ugyanazt a táblát rakjuk, csak a csavarlukat kell 10 centivel vagy 20 centivel arrébb rakni, ettől lesz más a pillér, de attól az építési ideje pontosan ugyanannyi. Tehát ilyen szempontból ez egy fontos dolog, hogy a normában ezt valahogy máshogy kéne értékelni. Jó, szerintem tartsunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk a... Tessék?
5 centiként tárkodában, hogy nem fog belőle a bár.
Úgy, hogy műanyag dugók vannak benne, és utána azok mindig teljesen logikusan a beton oldalról rakod be, ezért, és peremes, ezért a betonnyomás inkább még bejön. Tehát annyi van egyedül, hogy a lenyomata látszik a felületen. Hogy pillér zsaluzatoknál hagytuk abba. És azt mondtuk, hogy fontos, hogy normál zsaluzati rendszerből is tudunk pillért, sőt, tulajdonképpen legtöbbször csak abból építjük a pilléreket, pont azért, hogy a modulrendszer megmaradjon. És hogy a zsaluforgatásról, amikor majd fogunk beszélni, akkor ugyanezek a táblák bedolgozhatók falzsaluként is, és könnyen kezelhető lesz a rendszer. Még egy-két képet mutatok erről, hogy ez egyértelmű legyen. Hát így néz ki ez a bizonyos zsalutábla ezekkel a perforációkat, tehát itt lehet látni, hogy ezekkel az átkötési pontokon, nyilván nem csak úgy van, hogy maga a zsaluhéj ki van fúrva, mert az ugye nagyon egyszerűen és átszakad, hanem acél keret mögötte helyezkedik el. Még az a trükk is megvan benne, hogy nem egyforma oldalról intják a lukakat, de hát ez már csak nagyon finomság, tehát magyarul nem is 5 centinként, hanem elvileg lehetne 2,5 centinként váltani a lukakat, de végülis egy 5 centis perforáció már teljesen elég ahhoz, hogy modult lehessen belőle építeni. Még az építészeknek az szokott legnagyobb problémája lenni, hogy pont az előző rajz, amit mutattam, hogy két és így, hogy el van tolva a két végére, nem egyformán van indítva a luk, többen nem 5, hanem 2,5 centinként lehet tolni. Magyar azt jelenti, hogy 37 és feles pillért lehet csinálni, és akkor az építészek szoktak ebbe kötekedni, hogy hát 38-as pillért írt ki, és akkor meg kéne oldani a problémát. Ezzel nyilván nem lehet 38-as, ez 37 és felett. Tud, nyilván ezt a fél centit más módon kell valahogy vakolatta vagy bármivel pótolni. Apropó, ezekkel a korszerű zsaluzatokkal, amiknek valami ilyesmi héjazatuk van, amiről itt beszéltünk, kell ezt vakolni egyébként? Ha most ti csináltok egy költségvetés kiírás, vagy egyáltalán még csak az se kell, tehát még csak odáig se kell az építésznek lejutni, hogy költségvetést készít, mert azt nem nagyon szeretik, pedig én mindig mondom a saját tankörömben, hogy az nem egy rossz dolog egyébként, és azzal még pénzt is lehet gyártani, csúnya szóval mondva, hogy de ha csak terveztek, akkor kell erre, tehát valaki monolit pince tervez, monolit vasbetonból épül a pince, akkor kell rá vakolatot írni a rétegrendre, vagy nem? Megy a fejcsóválás, tehát azt jelenti, hogy nem kell, vagy nem ajánlott, vagy ajánlott, tehát el kéne dönteni. Az nem egy egyszerű dolog egyébként. Tehát normálisan ezek úgy vannak kitalálva a rendszer, hogy vakolatmentes felületet lehet készíteni. Ez nyilván azt jelenti, hogy ha jó a rendszer, szépek a táblák, jók a felületek, akkor tényleg vakolatmentes lehet, meg ha síkba van, meg stb. Ha rossz a kivitelező, béna a rendszer, és nem sík a tábla, akkor soha nem lesz vakolatmentes. És akkor jön a másikod, hogy vakolatta hogy lehet pótolni, ugye próbálják letteléssel, nem lehet. Tehát van egy határ, amikor nem működik a szöglet, akkor jön az, hogy valami vékony vakolatot kéne rávinni. De kérdés, hogy a költségvetésben ez szerepel-e. Tehát ez egy sarkalatos pontja ennek, hogy a felület milyen minőségű. És az építészeknek megint az a szerepük ebben, hogy a végén mindig vita van ebből. Tehát az elején minden szép, minden nagyon jó, és amikor elindul az építkezés, akkor még akkor is jó, és amikor elkészülnek a falak, és jön a festés, és kétszer annyit számol föl a glettelésért, vagy háromszor annyit, akkor jön a vita, hogy az építész nem mondta, hogy háromszoros glett kell rá, azt mondta, hogy ez tök jó vakolatmentes. De hát nyilván persze az építészre sem lehet mindent ráhúzni, de az, hogy a felület elfogadható, vagy nem, abban sajnos valamilyen módon nyilatkoznia kellhet időnként, hogy nem megengedett. Tehát ha valaki ügyes építész, akkor ráírja, hogy csak első osztályú felület, zsaluzati felület az elfogadható, mert hogy különben nem lesz. Nyilván, hogy ez a műszaki ellenőr dolga lenne, és a műszaki ellenőr ebbe keménykedhet, hogyha akar. Mi zsalus koromban egyszer dolgoztunk az M15-ös autópályán, ott valahol Győr mögött, és egy angol fiatal titán műszaki ellenőr volt, ugye külföldi beruházó volt, a kivitelező is valami külföldi tulajdon volt nyilván, és egy angol fiatal
fiú volt a műszaki ellenőr, és oda vittünk, ami 1000 négyzetméter ilyen nagy táblás zsalut, tehát tényleg nagy mennyiség, havi, 5-10 milliós havi bérleti díjjel, és az első megérkezett minden, és másnap jött a telefon, hogy teljes héjcserét kér a műszaki ellenőr, mert azt mondta, hogy szerint ezek a zsalú héjak már sérültek, és nem lesz megfelelő. És akkor innentől kezdve el lehet kezdeni vitatkozni, hogy kinek van igaza, csak az volt a helyzet, hogy hát ő helyzeti előnyben voltak, mert ugye építési határidő, szerződés volt, tehát neki haladni kellett, tehát sok variáció nem volt, vagy az volt, hogy levonulunk a fenébe, idézjelbe, és elmegyünk, és feladjuk a harcot, vagy azt mondjuk, hogy bevállaljuk, és akkor ki kell cserélni, és ez történt. Így utólag már nem biztos, hogy okosan, de kicseréltük az összes ilyet, tehát 1000 négyzetméter héjat le kellett menni embereknek, és akkor ezeket a zsalutáblákat ki kell cserélni, mert valaki ezt mondta. De mondom, ennek valós tartalma is lehet, hogyha minőségi kifogások jelentkeznek, akkor valakinek ezért felelnie kell, tehát ilyen egyszerű ez a dolog. Pillérek ugyanúgy meg kell támasztani, ez a minimum, hogy két irányba, ugye három irányba túlzás lenne, de két síkba meg kell támasztani, tehát az, hogy ezek függőlegesbe tudjuk állítani ezeket a rendszereket. És akkor egy nagyon gyors megint, hát ez egy kicsit ilyen, de mentségemre szokott, ilyen régi prospektusból való ilyen öntömjénező, hogy mire jó ez a kis táblás rendszer. Ugye a felirat az olyan vicces, hogy még mások még betonoznak, az ön Tekkó Zsolta már a következő építkezésen van. Nyilván csak azt nem értek oda, hogy mert ellopták, hogy ez teljesen normális, hogy ezeket lopják, akármennyire is hihetetlen a fekete piacon ezeknek a zsaluzeti anyagoknak nagy a kereslet. És ezeket viszik, főleg a támaszokat, ezeket nagy szeretettel lopják el, és a fekete piacon adják, veszik őket. Amikor itt dolgoztam ennél a cégnél, az én főnököm az erre nagyon rá volt állva, hogy ezeket el lehet kapni, ezeket a aljas embereket, ugye, akik ezt csinálják, és minden reggel azzal kezdte, hogy megvette az Express-t, és akkor megnézte a hirdetéseket, és ahol az építőanyag hirdetéstől az állt, hogy családi ok miatt hirtelen 500 darab támasz eladó, az ugye mindig gyanús volt, fél áron persze, és akkor elkezdtük ezeket vadászni, mondjuk én 8 évig dolgoztam, egyetlen egyszer tudtunk megfogni, de akkor 1000 négyzetméter, akkor homlokzati állványt loptak el, tehát 1000 négyzetméter állványt sikerült egy vasútállomáson megtalálni, tehát ilyen nagyon, tényleg ilyen filmben élő rendőrök, minden nyomozás, körbekerítették, tehát fél vasúttársaság benne volt, mindenki ugye már vitték, szállított, 1000 négyzetmétert azért már kezelni kell tudni, deponálni. Ezek egyébként úgy történik, hogy a bérleti anyagból. Tehát az egyik trükk az, hogy a vétlen a megrendelő, aki kiviszi bérbe az anyagot, és ellopják az építkezésről, nyilván szétteszi a kezét. A másik az, hogy kiviszi bérbe, és eladja ugye a bérleti anyagot, és talán jelenti, hogy sajnos ellopták. Persze őt ez nem mentesíti, de nyilván egy hosszú bírósági procedúra, hogyha ő rendőrségi ügyet csinál abból, hogy ellopták, akkor nyilván neki nem biztos, hogy köteles rögtön kifizetni az anyagot, tehát ezzel el lehet játszani. A legjobb ezeket megtalálni, de nem olyan egyszer, tehát mondom, nekünk egyszer sikerült. De ez olyan szinten működik egyébként, hogy telephelyen belül is, tehát ennek olyan kelete van ezeknek a anyagoknak, ugyanis nincs rajta semmiféle azonosító, hogy ez a baj ezzel. Tehát amíg elvisznek, és a fekete piacon nem tudom én, egy DVD-t le lehetne olvasni a gyári számot, és ugye beviszed a zaciba, akkor, vagy a bizóba, akkor rögtön kibukik a mutatvány, hogy lopott a termék, addig nyilván ezeken semmiféle azonosító nincs, tehát jól árak, és iszonyú nyomott áron megy, tehát egy ilyen támasz például, ilyen 17.000-18.000 forint újonnan egy ilyen födém támaszt, az 3.000-ért már meg lehet kapni az Express hirdetésen keresztül, tehát társul iszonyú nyomott áron próbálják ezeket, tehát ez egy fontos információ, hogy ezeket lopják, mint a cukrot. De hogy mit lehet belőle építeni, azért az itt látható, tehát főleg mélyépítési és alépítményi munkáknál lehet használni, de azért itt látható, hogy valóban pincefalazatnál vagy pince alépítményeknél mint zsaluzati rendszer működik, és hogy a kis táblásból is lehet nagy táblát varázsolni, azt mutatja ez a következő ábra, hogy tulajdonképpen 90-es táblából is 3-4 táblát összépítve lehet falmagas szerkezetet építeni. Egyet kell hozzá tudni, hogy nyilván, amit itt látunk, ez így nem teljesen állja meg a helyét, lehet mondani, hogy ez még egy félkész. A jobb oldalimből nem sokat látunk, az már egy kicsit valósághűbb, tehát ezeket meg kell merevíteni. Tehát nyilván, amilyen kicsi elemekből van összerakva, azok cseklik, nyuklik, tehát ezeket hoztartókkal, fatartókkal merevíteni szükséges. És akkor falzsolukból már csak keretesből egyetlen egy rövid rész, amiről nem beszéltünk, hogy léteznek olyan zsaluzatok, amik csak daruval kezelhetők. Nyilván, hogy ez a családi házas kategóriát túllépi, tehát általában nagyüzemi építkezéseknél, amikor a tábla méretek, amit látható, ez a bizonyos 240-es méret, és nyilván ezt még összeraknak kettőt, akkor ez már valóban nem kézzel kezelhető, tehát ezek csak daruval mozgatható táblák, de alapjával véve ugyanaz tudja, mint a többi rendszer, hogy ne csak a hűneveket mutassam, hát most fölrakok egy dókát, ugyanazt látjuk, tehát ugyanaz a keretrendszer, ugyanaz a tartó, tehát erre mondtam, hogy nincs új a nap alatt, ugyanúgy készülnek. Amit még talán érdemes erről elmondani, hogy úgy találták ki ezeket a kereteket, hogy maga a héjazat az a kereten belül bele van ültetve a keretbe, tehát hogy amikor a lenyomata készül, akkor a keret széle az kijebb áll, mint a fölött. Ez azt jelenti, hogy a teljes kontúrja a zsalutáblának le van védve magának a héjazatnak, tehát kijebb áll a keret szél. A másik oka pedig, hogy amikor a lenyomat elkészül, akkor a beton, ha elveszik a zsaluzatot, akkor a betonon hornyok fognak keletkezik, vagyis bemélyedések fognak keletkezni. Ez régen fordítva működött, ugye kijebb álltak a zsalutáblák, és akkor le kellett vésni. Rájöttek, hogy az élő munka sokkal értékesebb, mint a anyagi része. Tehát magyarul ma már sokkal drágábbak kell az embereknek, a fizikai dolgozók élő munkát. Tehát egyszerűbb kiglettelni ezeket a hornyokat, mint véséssel, odaáll öt ember, és ezeket vésegeti. Tehát ilyen megfontolásból is készültek ezek a dolgok. Igazából talán még egy képet érdemes erről mutatni, hogy valóban ezek a nagy méretekből
ilyen nagy rendszerek lehet
összeépíteni, és nyilván ugyanilyen nagy elemekben fogják darúzni. Ugyanaz az elv, amiket láttunk, kitámasztás, ez a bizonyos betonozó állvány, ami most már kötelező érvényű. Ez megint csak ott az alkatrésznél fog fölmerülni, biztonságtechnikailag ma már nem megengedhető, tehát egyszerűen, hogyha jön a munkaügyi felügyelet, ha nincs ilyen állvány, akkor büntetnek, és azt kell ma látni, hogy nem kevésre, tehát ma már nem az, amit régen, hogy ilyen formális, hanem százezer forintonál indulnak a büntetések. És a trükk az úgy néz ki ma már, hogy nem úgy van, hogy bejönnek az építési területre igazolvány, és akkor mindenki fut, amerre lát, hanem kintről először fényképeznek az utcáról, hogy egy gyanútlanul senkinek nem tűnik föl, és akkor utána jönnek be az igazolvánnyal. Akkor már mindenkin sapka van, sisak és teljes egyenruha, de késő, mert a dokumentum ott van, hogy 5 perccel ezelőtt még mindenki ezével dekkel a szájába állt az állványon sapka nélkül, és ilyenkor fizetik. De ez olyan szintű egyébként, hogy egy sisak az ma 50 ezer forint. Én mikor kint voltam pont egy ilyen ellenőrzésnél, ott hál' Istennek a megrendő oldalon álltam, és a kivitelezőt kaszálták le. Ott 3 sisak volt, és 50 ezer forint sisakonként, ez rögtön 150 ezer forint volt. Itt így fénykép alapján, tehát nem lehetett vitatkozni, nincs mit vele tenni, fizetni kell. Tehát ma már ezek. És az új szabályzat szerint az ilyen állványok már nem is állják meg a helyét, amit az előbb mutattam, mert létrával kell tudni fölmenni. Tehát ami 2 méternél magasabb, arra már létrát is szabványosítani kell, de nem lehet akármilyen létrát. Tehát az OB-ba megkapott létra nem jó, hanem olyan létra kell, ami hátul, biztos látjátok, amikor fölmegy a látszik kéményekkel, hogy hátul van ez az acél ovális heveder végig a létrán. Tehát magyarul, hogyha valaki eldobja magát hanyat, akkor maximum az acél hevederekbe veri be magát, tehát nem tud leesni a létráról sem. Tehát ez a mai szabvány szerint, ami előírt, tehát nem lehet össze-vissza dolgozni. Ez a gyakorlatban nyilván nem nagyon látni ilyet, mert egyszer ember legyen, aki ilyet föl tudna vállalni. Hát ez még csak egy sor, hogy a darúzott felület, hogy valóban ez, amit én mondtam, hogy egy ilyen 30-35 négyzetméter az, amit reálisan egy táblaként lehet kezelni, és darúzva tudnak szállítani. Ez nyilván akkor gazdaságos, hogyha több szinten ezt, és több ütemben lehet ezeket a zsalukat ilyen módon mozgatni. Hát igazából hátán csak egy építési képnek egyet, hogy körülbelül azért mekkorákat lehet építeni vele, de ez nem nagyon jól látszik. Hát ez egy közel 3 szint magas zsaluzat, egyébként ez a Lágymányosi híd, Budai hídfőjénél készült, tehát hogy ilyen robusztus méreteket lehet bele készíteni. Itt egyébként az volt az egyedüli érdekessége ennek, és ebben lehet, hogy ha tudok táblát találni, hogy ezen a képen azt kéne látni, hogy maga ugye ez egy fal zsaluzatként működik, fal szerkezet, csak egy kicsit nagy a tömb. Tehát nem az a szokásos, hogy 20 centi, 30 centi, 50 centis fal, hanem ez egy 2,5 méteres fal szerkezet. És itt mi lehet a gond? Hát itt az alapvető gond az átkötések. Tehát ugye azt mondtuk, hogy a betonnyomást, ezek a beton, menetbordás betonacélok veszik föl, és ezeket kéne egy átdugogatni ezeken a helyeken. Csak az a kérdés, hogy 2,5 méteres távon hogy lehet úgy átdugni, hogy szembe meg is érkezzen. Hát ilyenkor van az, hogy be kellett mászni a vasalatba, és akkor egy ember kell ott bent fűzögette ezeket a vasakat, mert máshogy nem lehet átvinni ezeket a betonacélokat, tehát ahhoz, hogy ez a szerkezet meg is állja a helyét. Szerintem keretesből nem fogunk többet, mert nem mutatok több képet, mert elviszi csak az időt. És viszonylag rövid az idő. Liftaknáról még mutatok egy-két képet, hogy liftaknak zsaluzata, amit egyébként említettem, hogy korszerűen ma már sokszor megcsúszszák a csúszó zsaluzatokkal, mert hogy milyen macerás egy liftaknak zsaluzata. Itt látható, és ebbe tudok viszonylag azt mondani, hogy nem szerencsés példa, például tipikusan ez az eset, mert meg kell nézni, ezt a belső zsalut hogy lehetne majd kizsalúzni. Nagyon nehéz, ugyanis ugye a fal vastagság miatt mindig be akar szorulni, tehát nem lehet elindítani a táblát. Ez egy szerencsésebb megoldás a jobb oldali ábra, ahol azt lehet látni, hogy betét van benne, tehát el lehet indítani a zsaluzatot. De nyilván ezekre találták a trükköt, ezt a bizonyos sarkot, ami már nem csak egy ilyen billenő sarok, mint az előbb mutattam, hanem szabályosan egy menetorsóval lehet ezt a sarkot kinyitni, és ezáltal kizsalúzható a szerkezet. De a legklasszikusabb megoldás, és akkor jól látom, ez pont egy meva, tehát most már mindenkit felsoroltam, ja nem a perit még nem, na mindegy, keresünk ott is. Tehát a mevásoknál látható ez, amikor egyszerűen egy csuklós sarkot raknak be, tehát itt ez a részen az, amikor egy csukló van beépítve a zsalutáblában, ez simán egy csuklós sarok egyébként, és ezáltal kezelhető. Ezt a csuklós sarkot egyébként nyilván nem csak itt lehet használni, hanem ha valaki íves zsaluzatot készít, akkor is ez egy jó működő dolog. Valamilyen módon kell beszélnünk az íves zsaluzatokról, és nem csak azért, mert az építészek előszeretettel tervezik, ugye, hanem azért, mert valós érték, hogy léteznek íves zsaluk. Hogy lehet íves zsaluzatot készíteni? A legegyszerűbb módja a fatartós zsaluzattal, tehát nyilván nem ezzel a keretes rendszerrel, amit mondtam, hogy fatartóra van rácsavarozva a zsaluhéj. Ezek a kicsit hagyományosabb, hagyományőrző táblák. Hát így néz ki ez valahol. Amit látni kell ebből, mert egy kicsit így zanzásítva tűnik, tehát maga ez a zsaluzat belső fele, és ami nekünk fontos, vagy ami lényeges lenne, hogy hogy készül egy ilyen, az ez a metszeti rész, tehát ez olyan, mintha elmetszenénk a zsalutáblát, itt látszik a zsaluhéj a két oldalt, ez a nagy sötétség nyilván ott lenne majd a beton. És a lényeg az, hogy a zsalutáblát a sík zsalúhoz képest magára erre a fatartóra rácsavarozzák a zsalúhéjezatot, az ívesnél pedig előtte készítenek megfelelő sugárral ramonádokat, ugye íveket, aminek az egyik oldala pallókból egyszerűen normál fa pallózatból készül, az egyik oldala nyilván egyenes, ami a fatartóra fölkerül, a hátsó része, ami pedig a zsaluzati tábla van, az íves, a megfelelő sugára van kivágva, és egyszer ráhajtják a rétegelt lemezt, és rácsavarozzák, és így lehet íves zsaluzatot készíteni, és ezzel tulajdonképpen tökéletes ívet lehet készíteni, és ennek itt van egy jó kis fénykép róla, hogy ez így készül, ez egyébként, ha jól emlékszem, Kecskeméten a szennyvíz tisztító dormedencéje volt, hát ott készült ilyen íves zsaluzat. Az íves zsaluzatnak azért van még egy trükke, hogy minél nagyobb sugarú, annál inkább lehet nyilván sokszögből előállítani, tehát egy poligon kell elképzelni, mert hogy minél nagyobb a sugár, annál kisebb lesz ez a bizonyos húrmagasság, amivel eltér, mint poligon a körtől. És ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos határ, amikor szabad szemmel ezt tulajdonképpen, mint műtárgynál már nem lehet észrevenni. És ez nyilván pláne utána, ha előéri az építész, hogy vakolja a szerkezetet, akkor ez teljesen jól megoldható. Hát itt van erre egy ábra, ezek az előzőekben mutatott keretes zsalúval működnek, tehát szabályos, hagyományos zsalutáblák, és egy poligont fognak alkotni. A belső sugár az nyilván kisebb, mint a külső, tehát a belső sugáron össze vannak rakva a táblák koppanásra egymással csavarozva, a külső pedig nyilván amennyivel nagyobb a sugár arányosan elosztva, egy-egy betét darab bele fog kerülni, de mindig ugyanazok a táblák vannak egymással szemben, tehát az alapzsaluzási szabály szigorúan betartva, hogy azonos táblával azonos tábla, és akkor ezek az átkötések pedig itt már a betét elemeknél fognak történni. Itt mindig azt kell vizsgálni, hogy valóban ez a ez a húrmagasság, amitől el fog térni a körtől, az mennyire szemmel érzékelhető. Itt ezek ilyen 30-40 méteres átmérő köröknél, 90-es táblákban ezek ilyen 1-1,5 centi, tehát tulajdonképpen szabad szemmel nem mérhető. Itt egyedül az volt a kritérium, hogy a Dor medence, ugye ez a szennyvíz tisztítóban megy, ez a kocsi körbe, ami a sűrű anyagot próbálja leszedni a falról, ugye a medencéknél, és akkor ennek van egy lapát része, hát ennek ez volt a kritérium, hogy annak mennyi a tűrése, és egy 1,5 centinél elment, hogy kvázi körbe tud járni a lapát, és mindenhonnan leszedi az anyagot, és nem marad fönt, hát ezt kellett tudnia, mint íves szerkezetnek. Tehát ennyit nagyon röviden az íves vasbetorról. Tehát nyilván, hogyha valaki tervez ilyet, akkor ez zsaluzattal viszonylag jól megoldható. Nyilván azt kell látni, hogy miután ezeket, ha nem poligomból készül, hanem szabva, akkor annak a költsége sokkal nagyobb. Ami nem elhanyagolható, és amire muszáj beszélni, az a egyoldalú falzsalú. Mikor használunk egyoldalú falzsalut? Hol jöhet ez elő? Mi az a szerkezet, amikor azt mondjuk, hogy egyoldalú zsaluzattal kell számolnunk? Tessék? Hát támfalak, igen, aztán... Ha azt mondjuk, hogy itt városépítészetet próbálunk, tehát belváros tipikus esete, résfalas munkagödörmek támasztásnál, tehát mélygarázsoknál belső oldal, illetve foghíjaknál, hogyha valaki monolit vasbetonban gondolkodik, mint szerkezet, akkor a szomszédos épületek a tűzfal felől része, tehát ugye nem lehet oda rakni a zsalut, tehát ott egyoldalú zsaluzattal kell számolni. Ezek megint csak olyan apró dolgok, amik egy építésznek első körben lehet, hogy azt mondja, hogy nem, de ugyanígy, ahogy azt mondtam, hogy résfalas munkagödör megtámasztás, ugyanúgy a résfal, és ezt nyilván Greskovics tanár úr jól elmondta, vagy jól elmagyarázta nektek, hogy az miért fontos. Nyilván ugyanúgy az egyoldalú zsalu is megjelenik. 3 évvel ezelőtt dolgoztam egy építkezésen, műszaki ellenőrködtem itt Budapesten, és ott egy résfalas munkagödör megtámasztás készült, és a hiba az ott keletkezett, hogy tervezői oldalról nagyon szépen meg volt tervezve, hogy 60 centis résfal, belül egy bélésfal, és utána mélygarázsra volt szó, 3 szint mélygarázs volt, ugye a parkoló, egy irodaházra volt szó, parkoló számok az iroda négyzetméter arányában, ezt nyilván ezt már tanultátok, ugye meg volt határozva, hogy mennyi parkoló kell, ezért volt ez a kényszer, hogy 3 szint mélygarázs legyen. Szintenként nem volt nagy az alapterület, olyan 18-20 autó fért el szintenként. És ez mind szép és jó volt, ez egy saroktelek volt, tehát két oldalról tűzfalas épületek voltak. És az történt, hogy amikor elkezdődött a kivitelezés, akkor kiderült, hogy a résselőgép nem tud nekiállni a falnak teljesen. Tehát terv szerint ugye a szomszéd épület fala mellett rögtön indult a 60 centis résfal, mert hogy a résselőgépnek a gémjének, ugye a torony része, ahol maga ez a kanál működik, ugye csúszkál ezen, amit 10-15 méteres gém szakaszon, annak van egy szerkezeti vastagsága, és ez egy 20 centire tudott csak a falhoz odaállni, mert különben beakad a gém. Tehát rögtön, ahogy fölállt a gép, azt lehetett látni, ki volt szépen csapva, hogy hova kéne lenni a falnak, rögtön mondta a kivitelező, hogy sajnos csak 20 centivel beljebről tud indulni, mert hogy a gém nem fér el. Ami normális dolog, csak úgyben a rajzon az derült ki, hogy ezáltal ugye 20 centis csíkkal kevesebb lett a belvilág, vagy lett volna a garázs belvilág, azt ki lehet számolni, hogy mit tudom én, ez 100 folyóméter volt, 250 méter a sarkoknál, ez körülbelül azt jelenti, hogy szintenként egy-egy autónyi hely, ez azt jelenti, hogy itt a belvárosban az egy olyan 5 millió forintnyi parkolási megváltás, ha ezt te nem tudod biztosítani, tehát rögtön, hogy 2 perc alatt kiderült, hogy akkor 15 millió forintot valakinek be kéne nyomni a kasszába, hogy ez rendben működjön a parkoló. Most az építész fizeti? Hát az építész mondta, hogy nem, senki nem mondta, hogy a réselőgép ezt tudja, akkor ki fizeti a kivitelező? Hát ő meg azt mondta, hogy ő csak ezzel a technológiával tud előállni, és akkor lehet ezen problémázni, és lehet elgondolkodni, hogy kinek is kell állni ilyenkor ezt a 15 milliós költséget. A megoldás aztán megszületett egyébként, és a megoldás az egy kicsit ilyen nem teljesen sportszerű, vagy hogy mondjam, nem teljesen legális, nem tudom, hogy mi a jó szóra. A lényeg, hogy két utcafronti résfal ki lett tolva a tervezethez képest a járda szint alá, ugye azzal a hivatkozással, hogy ideglenes szerkezetet építhetsz te közterületen is. Tehát amíg a normál résfal az bent volt a építési területen, az most a két utcafronti saroktáken a résfalakat kinyomták ezzel a 30 centivel a külső síkra, azzal az indoklással, hogy ez ideglenes szerkezet. A csalafintaság csak az volt benne, hogy a fölmenő szerkezet rá lett építve, tehát nyilván ez gyakorlatban nem működött volna, hogy majd egyszer valaki nyugodtan elbonthatja azt a résfalat, mert hogy az épület rá lett terhelve, tehát egy picit sántított a dolog, de végül is a négyzetméterek visszajöttek. És akkor még egy tanulság volt ebből, hogy hogy ugyan volt geodéziai bemérés, de ezek a falak ugye csálék voltak, és függőleges irányban a szomszédos épületek elmentek. Volt, amelyik az egyik azért 15 centit, a másik 12 centit lógott be az épületbe. És ezzel nem is lett volna baj, megint csak a réselőgépig, mert ez fölfele már számítva lett, hogy belóg az épület, ezért tudták, hogy a résfala utána kifele ki lesznek tolva külpontosan, hogy ez nyilván a Greskovics tanárulnál tanította nektek, tehát hogy nyilván nem kell neked pont tengelybe raknod a résfalra a felmenő vasbeton falat, hanem külpontosan ezek már kilettek nyomva, és ez a hiba már számítva lett fönn, tehát tudták, hogy ott ennyivel arrébb kell rakni, de a pince szinten ugye ez még hatványozottabban kijött, ezért kellett aztán 30 centivel elmászni ennek a falnak. Tehát ezek azok az ismeretek, amiért egy építésznek ilyet is tudni kell, hogy ha résfalas képe áll oda, vagy cölöpözőgép, akkor ennek van egy technológiai része. Hát ugyanúgy ez az egyoldalú zsalunál is tudni kell, hogy ez mivel jár, és mit nem tud. Mi a probléma az egyoldalú zsaluzattal? Mi az, amit ennek tudni kéne a két oldalhoz képest? Mi lesz a legnagyobb probléma? És itt már rajta van, látszik a rajzokon is, vagy a képeken, hogy nyilván ezek a rettetes méretű bakok nem kellenek. Ugye nem láttuk a két oldalú zsalunál. Miért kellenek ezek a nagy bakok? Mi lesz a probléma itt? Hát az, hogy a betonnyomást mi veszi fel a betonnyomást? Két oldalú falnál mi az, ami fölveszi effektív a betonnyomást? Hát ez a bizonyos átkötési csavarszárnyék. Ez két tábla, jobbról balról egy tábla, közte ez a bizonyos menetbordás betonacél, ami fölveszi a betonnyomást. De ha egyoldalú zsalúról beszélünk, a túloldalon résfal van, akkor nem tudjuk a résfalnál megmagyarózni és hátulról befűzni, mert nincs hova bekötni ezt a csavart, tehát nincs párja magyarul. Tehát csak egy oldalról tudjuk megtámasztani, és erre találták ki ezeket a bakokat, amik ugye le vannak horgonyozva az alaplemezre, és innentől kezdve ezek támasztják meg a zsaluzatot. Tehát nincs átkötési szár, hanem csak is a padozatra lehelyezett, tehát ez a bakrész, ez a nagy háromszögbak, és ez le van horgonyozva az alaplemezre. Ez azt jelenti, hogy az alaplemezre, lemezbe előre be kell építeni ezeket a horgonyokat, és utána ehhez tudják bűvölni a szerkezet. Magyarul azt jelenti, hogy előre kell gondolkodni, tehát hogy az alaplemezbe ezeknek be kell kerülni, tehát mind statikai, mind kiviteli terv szempontjából ezek mind dominánsak. Így néz ki ez a horgony rész. Tehát ezek a horgonyok, amit előre be kell építeni, és utána egy toldó anyával tudják a helyszínen majd a bakokat ezekkel leszorítani. Mi történik, ha megyünk fölfelé? Ugye azt mondjuk, hogy van egy alaplemez, ez tök jó, ide be lehet építeni, van egy vastagság, de jön a következő szinton, már csak egy filigránabb, mondjuk 15 centis, 20 centis födém szerkezet van, nem biztos, hogy ezeket a horgonyokat be tudjuk rakni, szomszéd épület, akkor mi történik, mit csinál a kivitelező? Akkor nem ezeket fogja használni, ezeket a nagy bakokat, mert ugye nem tudja rendesen lehorgonyozni, hanem mit fog berakni? Hagyományos ferde támaszokat, amit láttunk, hogy igazából betonnyomásra nem tud dolgozni. És mi történik ezekkel a ferde támaszokkal? Mi történik a zsaluzattal? Tehát ha ilyet látunk, az fog történni, hogy ez a ferde támaszban ugye rúdirányú erő ébred, mert más nem tud benne ébredni, és annak lesz egy vízszintes és függőleges komponense, és föl fog úszni a zsalutábla. És ilyet nem egyszer lehet látni. Tehát elkezdik betonozni, és a zsalutábla elkezd a zsaluval fölfele úszni a betonnal, ahogy megy bele a beton, kiúszik a zsalutábla, és alatta kijön a beton. És ez egy szokványos jelenség, tehát ilyenkor csak is ezekkel a bakokkal lehet lehorgonyozni. Ha építész oldalról próbáljuk vizsgálni, akkor nyilván azt kell nézni, hogy ha ez a szomszédos épületnél fölfele haladó szerkezet, akkor próbáljuk elkerülni. Nem biztos, hogy egészséges, hogy monolit vasbeton falat kell a szomszéd épület, lehet az előre gyártott paneles, lehet az valami szendvics szerkezet, tehát a szomszéd épületet megpróbáljuk ezzel óvni. És miért kellene még óvni a szomszéd épületet egyébként? Mert még a résfallal nincs probléma. Mi lehet fönt a harmadik emeleten a szomszéddal a probléma egyoldalú falzsaluzat esetén? Szomszéd épületbe tud valami kárt okozni? Hát hogy ne tudna? Tehát hogy a betonnyomás az mindkét irányba fog dolgozni, egyszer nyomja a mi zsalunkat, és a másikod a szomszéd fürdőszobába akar bemenni a beton, és hogyha az egy régi ház, már pedig vagy a foghi építésnél tipikus, akkor egyszerűen az a régi falazott szerkezet, amit egyébként kézzel lehet a fugákból kiszedni a téglát, akkor egyszerűen bemegy a beton a szomszédba. Ilyet is láttunk már a belváros építkezéseknél, és akkor a fürdőkádból kell kivenni a betont. Mutatok még egy egyoldalú zsaluzatról egy képet. A nagy kérdés, hogy jól látjuk a bakszerkezeteket, azt is látjuk, hogy nyilván beraknak kiváltó gerendákat, most nem is részletezzük, hogy kell ezt kiosztani a bakokat, nem ez a lényeg. A kérdés, hogy valami, itt a régi fülesben, hogy valami bibi van a képen, valami hiba van benne, mi ez, amitől valami sántít a képen? Ki tudja ezt megmondani, hogy mi az, ami valami nem jó ezen a képen így? Ez egy 50 ezer fontos kérdés lenne a fülesbe, de ez most itt nyilván, hogy fél jegyet ér jó esetben, hogyha meg tudnánk mondani, hogy mi az, ami valami nem jó ezen a képen. Elvileg milyen zsalut látunk? Most nem márkát, hanem miről beszéltünk eddig? Hát egy oldalú, igen. Hát azt látjuk, hogy hát mi van a túloldalon? Hát nem résfal van, meg nem fal van, hanem nagy fenét, pardon. Hát föld van. Tehát magyarul ez nem egy oldalú zsalú, amiről beszélünk, ez egy két oldalú zsalú, és akkor meg lehetne kérdezni, hogy akkor miért vannak ezek a bakok? Jó a kérdés. Egyszerűen a kivitelező úgy érezte, hogy ilyen nagy szerkezethez, ilyen magas szerkezethez ő ezeket a bakokat fogja használni, és ezzel tudja megmerevíteni, de látszik a túloldalon teljesen egyértelműen, hogy mögötte töltés van, tehát egy ferde rézsis munkagödörről beszélünk, tehát semmiféle túloldali tánfa, vagy bármi nincsen, ez egy két oldalú zsaluzattal fog készülni. Mi az, amit még a képen talán észreveszünk, és ez a sárga csík, ez mi lehet? Mi lehet ez a sárga csík? Ez a kép egyébként, ha jól emlékszem, ez is Kecskeméten készült, és ez is valami víztározónak, vagy a szennyvíztisztító telepnek valami derítője, valamilyen medencéje. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy vízzáró szerkezetként készült. Akkor mi lehet ez a csík, amit itt látunk? Munkahézak szalag. Tehát vízzáró betont máshogy nem tudunk csinálni, csak úgy, hogy ha a munkahézagoknál valamiféle vízzárást biztosítunk, hát ezzel a bizonyos sárga PVC szalaggal tudjuk biztosítani azt, hogy munkahézag legyen. Ami azt jelenti, hogy egyik oldalról a fele belelóg a betonba, másik fele pedig szabadon van, és a következő ütemnek a betonozásába fog bekerülni. Ugyanez a munkahézak szalag jelenik meg egyébként a padozaton is, tehát a alaplemezbe is be kell építeni a szalagot, félig bent van a betonban, fele kilóg, és amikor a fal zsalút rárakják két oldalról, akkor a falban is meg fog jelenni ez a bizonyos dilatációs munkahézak szalag, ami a vízzárást tudja biztosítani. Egyébként még egy dolog föltűnhet a képen, ez már a következő óra anyaga lenne, mint beton technológia, hogy valamiért itt kimaradt. Tehát ez szemmel látható, hogy itt hiányzik egy zsalutábla, meg itt is jól látható, hogy ez a szalag, ez nem csak ott fityeg és véletlenül van oda rakva, mert ott felejtették, hanem ez tudatosan itt van a következő munkahézag. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogyha beton technológiára ugranánk egy kicsit, hogy nem lehet ész nélkül betonozni korlátlan hosszúságban úgy, hogy repedésmentes vízzáró fal legyen. Tehát normálisan azt mondja, hogy biztos, hogy 15-20 méterenként abba kell hagyni a betonozást, mert hogy a zsugorodás miatt utána szanaszét repedne a beton, ami egyébként normálisan lehet mondani, hogy bizonyos feszültségállapotban megengedett a beton repedése, de vízzáró betonnál ez egy nagyon korlátozott repedés lehet. Ezért nyilván ütemek vannak csak betonozva, és ki vannak hagyva betét elemek, amik pontosan azt a bizonyos zsugorodást, a beton kúszását tudják elősegíteni, és akkor x nappal később fogják ezeket a csíkokat csak beönteni. Tehát ez már kifejezetten beton technológia, de ezt csak így lehet készíteni. Jó, tehát ez volt az egyoldalú zsaluzat. Mi az, ami még felmerülhet az építés során, hogyha például vasbeton épületről beszélünk, és nem csak pillérvász, hanem azt mondjuk, hogy a homlokzati sík is, tehát egy vasbeton doboz épül, akkor megint csak felmerül a probléma, hogy hogyan lehet megoldani a homlokzati oldalon a zsalutáblák rögzítését. Ugye belülről nagyon egyszerű a helyzet, föl tudjuk rakni a födémre, de kívülről valamire kéne rakjuk. Hát ezek a kiiső betonozásra szolgáló áványzatok, ezek a magyarul függesztő vagy függő áványok, amiket kell használni. És akkor rögtön bele is ugrunk egy olyan témába, amiről beszéltünk az elején, hogy kéne beszélünk, a kúszó és a csúszó zsaluzat témaköre. Kúszó zsaluzatról mennyit hallottatok? Ez ugye olyan általánosnak tűnik, és azt úgy sok fel lehet hallani, tehát mi az a kúszó zsaluzat? Hát nehéz lenne megfogalmazni, pont azért, mert nincs igazán jó definíciója. A régi, klasszikus, és ha valaki elveszi ilyen 70-es, 60-es évek tankönyveit, akkor kúszózsaluzak azt nevezték, vagy azt imitálták, ami tulajdonképpen valami daruzat nélkül önerővel mászik szintről szintre fölfele. Ez volt a klasszikus értelemben, és megnéztek, ezek mindenféle ilyen mechanikával ellátott szerkezeteként tudott fölkúszni. Ma a korszerű zsaluzási értelemben a kúszózsalura azt mondjuk, ami tulajdonképpen szintmagas felületeket lehet bezsalúzni egy ütemben, és valamilyen módon az egész szerkezet a következő ütemre föl tud lépni. Ez lehet egyébként daru segítségével, és lehet mindenféle önjáró és mindenféle külső daru nélküli segítséggel, ezek most már ilyen hidraulikus önjáró, úgynevezett ilyen önkúszó zsalózatok, amiket kitaláltak. Nyilván, hogy tudni kell a határt, hogy mikor daru, mert ez a normális esetben darut mindig használunk az építkezésen, mert hogy kell a betonacélt, a mixeres betonozásnál a konténert is azzal emelik, tehát ha van daru, akkor nyilván nem érdemes egy ilyen önjáró zsalózati rendszerbe gondolkodni, akkor ez egyszerű, hagyományos értelemben kúszó zsalúval kell foglalkozni. Egyébként ez az a bizonyos önjáró kúszó zsalu, ami tulajdonképpen önmagától függetlenül tud mászni. Ennek egyszerűen az a szerkezeti lényege, hogy nem csak maga ez a trepni rész van, tehát ahova a zsaluzatot rakják, és ezen a képen látod, hogy már itt van rajta a zsaluzat, itt van ez a bizonyos állványzat, hosszú lelógó szára van, és saját magán mászik föl. Tehát az azt jelenti, hogy amikor bebetonozott egy ütemet, elhúzzák a zsalutáblát, hátrahúzzák, és ezen az acél hevedereken, amit ugye be vannak dűbelezve a már meglévő betonfalra fog, és hidraulikával föltolja magát ugye egy sínrendszeren a saját zsaluzatát állványzattal együtt a következő szintig, utána megint dűbellel rögzítve van a betonacél szerkezethez, mindig a meglévőhöz, tehát mindig legalább két szinten lejjebbről indul a szerkezet, beöntik a betont, és utána így mászik ez föl, ez az önjáró. Ez nyilván azért nagyobb építkezéseknél, tehát hídpilléreknél szokták, tehát ahol viszonylag függetlenül kell a darutól mozgatni a szerkezetet, akkor jelentkeznek. Normál esetben, tehát például egy homlokzati falnál ez a klasszikus megoldása, amit itt láthattok, hogy van egy állvány szerkezet, ez előre be van dűbelezve, tehát egy fix dűbel van rögzítve, egy papucsal van ráerősítve, és ezeket egyszerűen mint egy rendszer ráakasztják, és ide tudják a külső zsaluzatot ráállítani. Tehát a belső födém, vagy belső falzsaluzat a belső födémen fog támaszkodni, a külső zsalutábla pedig ezen a bizonyos függesztő állványon fog működni, és ezen tud fölfele mászni. Ebből lehet, hogy nagyon sokat nem érdemes, amit szeretnék még mutatni ebből. Igen, hogy ezek régen csak egyszerű síkba értelmezett keretek voltak. Ezek a háromszög keretek voltak, és ott a helyszínen kellett pallóval leborítani, és úgy rakták fel a zsalut. Nyilván a fejlődés azt hozta, hogy az ütemezés, hogy ma már kész trepniket forgalmaznak. Ezek így néznek ki, tehát egyszerűen előre elkészített korláttal, lábdeszkával, tehát komplett ugye munkavédelem szempontjából megfelelő függesztő állványok vannak, itt lehet látni alulról is, külön sarokelem is létezik már, és ezeket egyszerűen csak daruval felakasztják a megfelelő helyre, és innentől kezdve tudják a zsalutáblát építeni. Tehát ilyen egyszerű, és itt mutatom, hogy ez létezik saroktáblás megoldással is. Tehát az épület sarka is ki van találva. Normális esetben egy kicsit átraknák a pallót, de hát ez ugye most már munkavédelem és egyéb szempontból teljesen kényelmes felületként lehet kezelni, és erre tudják fölépíteni a zsaluzatot. A német elnevezés érkező Klapgerüst, ez onnan ered, hogy összecsukható, mert a következő kérdés joggal lenne, persze, hogy nyilván ez már nagyon kivitelezési oldal, hogy lehet ezeket szállítani, hát ezek ilyen összecsukható ketyerék, tehát szabályosan ugye, mint egy kempingasztalt összecsukják, és innentől kezdve szállítóképes a rendszer, és megfelel a követelményeknek. És akkor ehhez képest, és mindig ugye párba szokták állítani, ez a kúszó és csúszó zsaluzat. Ezt nem csak az egyetemen szeretjük vizsgán föltenni, meg szigorlaton, ez mindig egy ilyen jó kis kérdés, hogy akkor mi a különbség a kúszó, csúszó, és akkor lehet meditálni rajta, hogy most melyiket találtuk el jobban, hogy mi, mint csoda. De a gyakorlatban nem árt tudni valóban, hogy mikor. Tehát a kúszó ez az egyszerű felállás, amikor azt mondjuk, hogy szint magas szerkezeteket tudunk együttembe bebetonozni, és valamilyen mozgató erővel általában darúval a következő szintre fölemeljük a zsalutáblát. Tehát ilyen egyszerű. És akkor ehhez képest a csúszó zsaluzat pedig egy folyamatos üzemmódú zsaluzat, ami azt jelenti, hogy nem szakaszosan betonozzuk a szerkezetet, hanem folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy kis zsaluzatokról beszélünk, alacsony zsalutáblák vannak, és ezek folyamatosan mozognak. Persze a folyamatos mozgás az nem szó szerint értendő, hanem azt jelenti, hogy 10 percenként, 5 percenként húznak rajta finoman a zsalutáblán, így mozgatják a zsalutáblát, és nem szedik szét, tehát magán a zsaluzandó szerkezeten fog mozogni, ez a csúszó zsalu. Ezek általában 1-2 méternél nem magasabb szerkezetek, tehát míg az előbb azt mondtuk, hogy falmagas, tehát mit tudom én, 2,80-as, 3 méteres zsalutáblákról beszélünk, itt általában csak kis magasságokról beszélünk, mert hogy mert hogy ez egy folyamatos menet lesz, tehát nem kell nekünk együttembe beönteni, és talán kinyit a tábla, fölmegy, hanem önmagában csúszik fölfele ez a zsalú tábla, egy folyamatos mozgást végez, az azt jelenti, hogy folyamatosan szerelik a betonacélt, tehát folyamatosan építik föl a szerkezetet, és folyamatosan betonoznak. Tehát mindig 20-30 centinként megterítik a szerkezetet, mire körbeér, mondjuk ha ez egy siló, de lehetne ez egy normál, amit mi beszéltünk, hogy visszalépjünk a mi léptünkhöz, egy léptékünkhöz, mondjuk egy bevásárlóközpontnak a lépcsőházi tornya, akkor ezekkel a folyamatosan, amikor körbeérnek a lépcsőházi tornyon, addigra annyit meghúz a beton, hogy megint egy lépést tud fölmenni, nem többet, mint 15-20 centi. Ugye ennek az a lényege, hogy nem nyit ki a zsalutábla. Tehát azt kell éreznetek, hogy nyilván van egy korlát a mozgásnak, tehát ha hirtelen fölrántanak, akkor mi történne alulról a beton, ami mondjuk fél órás beton, az úgy kijönne belőle, mert hogy nincs annyi szilárdság. Tehát el kell találni azt az ütemet, amiatt már annyit húz a beton, hogy önmagában már megáll, és ez a viszonylag kis teher van csak rajta, ami még friss, mert ami már megkötött, annak ugye már nem fog betonnyomást kifejteni oldalnyomásként. Hát ennek ez a trükkje. Maga a gépesítés az ma már általában hidraulikus rendszerrel működik, egy központi egység van, és a teljes szerkezetet húz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden mutatok ábrát róla, hogyha ha mondjuk ez egy liftaknak, akkor a liftaknak közepén van maga a motorszerkezet és a padozat, és a belső, tehát a liftaknak belseje le van trepnézve, és az egész együtt mozog. Tehát ott bent állnak az emberek, és a belső mag együtt mozog, és húzza föl az oldalán ezt a bizonyos falzsalut. Ezt majd még azért erre visszatérünk, de mutatok képet, hogy hátha érthetőbb a szerkezet. Maga, amit lehet csinálni, az nyilván az, hogy amire kitalálták annak idején silók, magas pillérek, tehát általában ipari létesítmények építésére találták ki, mint rendszert, mondom, ez egy ősi dolog, tehát ezt a 90-es évek elején kezdték el Amerikába fejleszteni. Tehát önmagában a rendszer arra lett kitalálva, ma már visszajött a tudatba, és Magyarországon is gyakran használják. Tipikus eset mondjuk liftaknáknak a megcsúszása. Például sose tudom a Őrsvezértéren milyen bevásárlóközpont van. Árkád. Az Árkád, de például tudom, ami 24 lépcsőház készült, így csúszózsalú szerkezettel. Ugye azt kell látni, hogyha már eljutunk majd, és ez a mai órán már nem, de a következően a födémzsalukig, akkor mindig a probléma a liftaknak és a lépcsőházak zsaluzatával van. Tehát míg a pillérek egyszerű függőleges szerkezetek gyorsan haladnak, addig a liftaknak, lépcsőházak zsaluzata mindig egy lassabb művelet, pont ezért a zárt rendszer miatt. Ezért rájöttek, hogy sokkal gazdaságosabb, hogyha előre megcsúszták. Egyébként itt a Lágymányos hídnál, most nem tudom melyik épület, az egyetemi épületnek szintén előre megcsúszták a liftaknáit, akkor sokkal egyszerűbb utána már csak a födémekkel haladni. Ez azt jelenti, hogy 24 óránként készül el átlagban egy szint, és ez folyamatosan megy. Tehát azt jelenti, hogy ha 10 szintes az épület, akkor 10 nap alatt tulajdonképpen a teljes 10 szintnyi lépcsőháza elkészült, a lépcsőház vagy a liftaknak magja, ehhez képest a födén még sehol nincsen, és nem zavarják egymás folyamatát. De még mielőtt elmennétek, és bezárnánk az órát, azért mutatom magának a rendszernek a lényegét. Talán ez a legjobb ábra, amennyi ebből látható. Tehát ez egy viszonylag kör alakú műtárgy, belül látható ez a magrész, ahonnan az egész szerkezet van, és itt látható ilyen kicsi a zsalutábla, ez a piros maga a zsalutábla. Amit meg kell oldani, és rögtön jogos kérdés lenne, az, hogy mi tartja meg betonnyomásra a szerkezetet. Mert ugye itt azt láttuk, hogy átkötés lehet benne. És ezt talán itt lehet a legjobban látni. Tehát átkötés lehet ebben a szerkezetben? Nem lehet átkötés, mert ha benne lenne egy betonacél áttolva, akkor ott tudnánk ezt a szerkezetet emelni. Tehát nyilván nincs benne átkötés. A betonnyomást ezek a kalodák veszik föl, ezek a kék kalodák, tehát ezek, amik fölveszik, és ezért nyilván ez egyik ok, nem lehet magas szerkezetről beszélni, mert hogy 3 méteres betonnyomást nem tudnának ezek a kalodák fölvenni. A másik ok nyilván, amit mondtunk, hogy ha ezeket húzzák fel, akkor van egy súrlódás, nem is kicsi súrlódás, tehát hogy ez 3 méter magas szerkezetnél nyilván akkor a súrlódás lenne, hogy nem tudnánk a táblát, vagy olyan erővel kéne, hogy megszakadnának a táblák, tehát ezért kis magasságú szerkezetekről beszélünk. Ami fontos benne, hogy működik az alapelv az, hogy mire támaszkodik ez, ugye magára a meglévő szerkezetre, amit elkészítünk, és ez itt lehet látni ezen a Móricz káblán, hogy Ugyanaz a betonacél, amit átkötésre használtunk, csak sokkal nagyobb keresztmetszet, ezek a függőleges bebetonozott menetbordás betonacélokon kúszik fel a szerkezet. Tehát az egész rendszer ezekre a szárakra van fölépítve, az egész belső padozat, és ezeken húzza föl. Most ezt nagyon egyszerűen el lehetne kézdeni mechanikusan egy csavarorsóval, hogy tekerjük, és szabályosan az egész, hogy alulról egy anyát, ha tekernénk, akkor önmagát húzná föl az egész szerkezet. Hát így működik, de nyilván ez ma már hidraulikával megy. És akkor még egy ábrát mutatok róla, hogy így néz ki a teljes magszerkezet. Tehát az egész magszerkezetet húzza föl, ez a végállapot, mikor lekerül róla, elkészül a lépcsőházi torony, akkor így egy az egybe le lehet róla emelni ezt a magszerkezetet, ami a teljes hidraulikát is tartalmazza. Tehát az alaprésze az, hogy a csúszó az egy folyamatos betonozás, alacsony táblákkal, átkötés nélkül, folyamatos betonozással, átlagban naponta egy szintnyit fog haladni éjszakai üzemmódban is, ehhez képest a húszó pedig mindig szintmagas, tábla szétnyitásával léptetve fog elkészülni, tehát ez az alapvető nagy különbség a két rendszer között. Jó? És a következő állam pedig a födémekkel fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm!